keresztül mutatja be a 120 éve született művész összetett, a látás törvényeit kutató szemléletét. Új vizuális gondolkodásmódja a művészeten túl a dizájnra, az építészetre és a mindennapi képi kultúrára is hatással volt. Az életmű kiállításhoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Galériában és a Városligeti neokortárs művészeti térben is látható egy-egy Vasarely kiállítás. Ami az időjárást illeti, változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, jelenleg a Dunántúlon többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, országszerte kialakulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén borongós, esős idő várható, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
Szép napot kívánok, 9 óra múlt 6 perccel. A szerkesztő López Brigitta nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük is a délelőtt első órájának tartalmát. Miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig? Nem lustaság, hanem öngondoskodás. A soft life életstílus egy olyan tudatos életmód, amely a kiégés helyett a nyugalomra, a mentális egészségre, a határok meghúzására és az örömök megélésére összpontosít. Ez az életstílus pár éve főleg a közösségi oldalakon terjedt el. Az öröm lehet akár egy tökéletes, svédasztalos reggeli.
Nem csak azért, mert nem kell egy reggeli gyors forgatagban elkészíteni a reggelit a családnak, hanem tényleg azért, mert prémium ételekkel, fantasztikus kiszolgálással és egy csodálatos panorámával találkozhatnak.
A soft life életmód egy friss kutatás szerint már a fiatalabb generáció munkahelykeresési szokásainál is megjelenik, de vajon hogyan? És miként sajátítható el ez az életmód? Összeegyeztethető a mai társadalmi és munkahelyi elvárásokkal? Ezzel a témával kezdünk hamarosan. Aztán megtriplázódik a 35 fok feletti napok száma. Megtapasztaltuk, hogy a forró napok például már megjelennek áprilisban és gyakran még októberben is. A szélsőségesen sok csapadék is egyre gyakoribbá válhat. Csak néhány extrémitás az elkövetkezendő évtizedek időjárásából. Ezek megoldására hőségtűrő városok projektet dolgozott ki megoldásként Győr és az ausztriai Graz.
Az idős korosztály a fő célcsoportunk, projektben szerepelnek mint a kicsi gyerekek, illetve a krónikus betegek. Edukáló anyagokat készítünk, illetve klímavédelmi szaktanácsadók képzése is, akiknek ez a fő profiljuk lesz.
10 évvel ezelőtt ezeket a hatásokat inkább a 2050 utáni időszakra várták, de a gyorsuló felmelegedés miatt egyre közelebb kerültek hozzánk időben. A kérdés az, hogy mit tudunk tenni mi emberek és mit a globális hatalmak, hogy megállítsuk vagy legalábbis csökkentsük a tendenciát. Ezzel a témával várjuk Önöket 9:30 után. SMS számunk 0630 9666. Írják meg üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket. Ott a Kossuth Rádióra kattintsanak. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Kéne szeretné elkerülni a reggeli kapkodást, és ehelyett nyugodtan meginni egy csésze kávét, vagy elolvasni a híreket. Szinte borítékolható, hogy mindannyian erre vágyunk. A soft life életstílusról pár éve már hallhattak a közösségi oldalakon, mint a toxikus túldolgozás ellentéte. A mozgalom gyökerei Nyugat-Afrikáig vezetnek, ahol a dolgoz keményen elv alapján működik a gazdaság. Ott a fekete nők számára ez az életstílus egyfajta válaszként jelent meg a gazdasági kihívásokra, és arra ösztönözte őket, hogy a nehézségek ellenére is teremtsenek maguknak örömet. Egy friss kutatás szerint mindez már fontos a fiatalok munkahelykeresésével kapcsolatban is, de hogy pontosan mit is jelent ez a gyakorlatban, arról hamarosan beszélgetünk szakértőinkkel. Előtte azonban hallgassuk meg López Brigitta interjúját, aki Lányi Bíró Edinával, a Budapest Marriott Hotel PR és marketing menedzserével, valamint Kovács Ferenc vezetőséffel beszélgetett arról, hogy bárki ellátogathat hozzájuk egy reggeli erejéig, hiszen egy tökéletes nap egy igazán tápláló, ízletes és energiát adó reggelivel kezdődhet.
Nem egy szokványos szolgáltatásról beszélünk, hanem arról, hogy ha például valaki nem szeretne otthon reggelizni, vagy reggelit készíteni, ezzel tölteni az idejét, akkor eljöhet önökhöz ide a hotelbe, és reggelizhet. Meséljen erről a szolgáltatásról, hogyan történik, milyen módja ennek?
Kínálat szempontjából figyelünk arra, hogy minden vendégköt le tudjunk fedni. Ugye egyrészt a szállóvendégek, másrészt pedig a magyar vendégeinket is, aki ellátogat időközönként hozzánk, szeretné kipróbálni a svédasztalos reggelit. Akár egy üzleti reggeli keretében szeretettel várjuk azokat a vendégeket is, akik akár csak egy családi reggeli keretében szeretnének hozzánk ellátogatni, vagy egy baráti csoport keretében. Két formában tudja megtenni, vagy egyszerűen eljön, és ugye kipróbálja, vagy akár ajándékutalvány formájában is, hogyha valakinek akár ajándékoz, vagy ő kap egy ajándékutalványt, akkor ugye ezt be tudja nálunk váltani.
Volt olyan kedves, és meghívott engem reggelizni, amit meg is fogok tenni majd az interjú után, hiszen gyönyörű a kilátás. Hogyha az ember ide az ablak mellé ül, akkor látja a Dunát, egy kicsit rá lehet látni a Lánchídra is, már csak ezért is érdemes önökhöz jönni, ugye?
Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg ez a lokáció, amit ez a szálloda tud nyújtani, az tényleg egyedülálló Budapesten. Csodálatos a városunk, és ezt tőlünk tudják élvezni a vendégek. És amennyiben valaki a teraszon szeretné élvezni a reggelit, arra is van lehetőség. Időfüggvényében megnyitottuk a teraszt, és akár egy nyári napsütéses reggel is élvezhetik.
És nem mehetünk el amellett sem, hogy ez egy tökéletes kezdet lehet egy napra, akár mondjuk munka előtt.
Nem csak azért, mert nem kell egy reggeli gyors forgatagban elkészíteni a reggelit a családnak, hanem tényleg azért, mert prémium ételekkel, fantasztikus kiszolgálással és a csodálatos panorámával találkozhatnak.
Behívott ön ide a pult mögé, és itt van előttem az a gyönyörű svéd asztal, amiből válogathatnak. Mit láthatunk?
Igen, én felelek az egész szállodáért, ugye én vagyok az exekutív chef. 95%-ban azt mondhatom, hogy itt vagyok reggel 7 órától. Nem azt mondom, hogy én csinálom az omlettet, olykor ez is megesik, de az emberekkel való beszélgetés az nagyon fontos, hogyha pozitívan állunk a vendégekhez, akkor utána nagyon elégedettek a reggelivel. Ugye van egy nagy hideg pultunk, ahol 6 féle sonkával, 4-5 féle sajttal, többféle spreaddel, smoothie-val, hal készítménnyel, és mindig szezonális, illetve déli gyümölcsökkel. Többféle joghurtunk van rajta, primör zöldségek, saláták, egyekről érkezik a kecske sajtunk, a mozzarellánk, kis magyar termék, van egy nagyon szép kenyér és pékárú asztalunk, rengeteg lekvárunk van, ezek is mind házi lekvárok, mi főzzük őket a cukrászdában, illetve van a meleg pálya, amin 8 féle meleg ételünk található. Nagyon sokszor ugye ez egy látványkonyha, nagyon sok interakciónk van a vendégekkel. Naponta többször fordul elő, hogy oda jön hozzánk valaki és kér tőlünk valamit.
Mert hogy a pult mögött önök főznek is, igen, ugye, és készítik az ételeket. Tehát itt arra gondolt az interakció kapcsán.
Igen, igen, erre gondoltam. Ugye ez egy látványkonyha, ezért meg tudunk bármit oldani.
Mikor lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást? Minden nap, ugye?
Minden nap, reggel. Fél héttől 11-ig.
SMS számunk, még egyszer elmondom önöknek, 0630 9666. Erre várjuk üzeneteiket adásunk alatt, és kérjük, hogy írják is meg nekünk, hogy önök mivel szakítják meg, milyen kisebb vagy nagyobb szünetekkel, tevékenységekkel fűszerezik mindennapjaikat, vagy például, hogy hogyan színesítik a hosszú, monoton munkaórákat. Tehát lassítás, fókuszálás, minőségidő, kímélő és stresszmentes élet, ezekről beszélgetünk vendégeinkkel. Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó, terapeuta, és Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője és HR business partner. Köszöntöm önöket szeretettel itt nálunk. Elkezdtünk itt beszélgetni, ugye, hogy milyen jó is lenne, hogyha valóban így kezdődne egy nap, hogy akárhol is vagyunk, mondjuk otthon, egy napfényes teraszon, de hogy nyugodtan tudjuk kezdeni azt a bizonyos napot. Zita, a dánoknál és a japánoknál ez már nem új keletű. Ugye itthon most erről beszélgetünk, bár már pár éve körülöttünk van mindez, de ők nagyon is tudják, hogy hogyan kell lassítani.
Így van. Én tulajdonképpen az elmúlt években, évtizedekben pont a pácienseim élettörténetén keresztül tapasztaltam meg azt, amit így a keleti tanúkban, mert tulajdonképpen, hogyha megnézzük a hagyományos kínai gyógyászat, vagy az ajurvéda rendszerét, több ezer éves rendszerekben benne van a stresszkezelés, benne van a mozgás, az a fajta egyensúly, hogy az életet egy ilyen egyensúlyban éljük, és én tényleg nagyon régóta ezt tanítom, hogy mindenki legyen beírva a saját határidőnaplójába, nagyon fontosak azok az örömforrások, amivel mi magunkat tudjuk tölteni, és ez mindenkire vonatkozik. Én azt tapasztaltam, főleg a segítő szakmákban nagyon sokszor túlvállalják magukat, akár az orvosok, akár a természetgyógyászok, de bármilyen segítő szakmát, hogyha nézünk, és egyébként, amiről beszéltünk itt, a kiégés, a túlvállalás, a megfelelés, ez nagyon sok ember életében ott van, és elfelejtődik az, hogy egyébként van az életnek egy másik oldala.
Szavakba kapaszkodték, hogy elhangzott, hogy öröm, és akkor én tovább megyek, hogy hála. Szerintem, ha már ez a két szó beépül, és ennek a tartalma, ezeknek a megélése, akkor itt nem is biztos, hogy csak időre van, plusz időre szükség, hanem hogy észrevegyük, ami körülöttünk van, vagy örüljünk annak, ami körülöttünk van.
Igen, erre van egy nagyon egyszerű kis gyakorlat, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani az előadásaimon, hogy az ember gondol három olyan dologra, amiért tényleg őszintén hálás, a hála egyébként a legmagasabb érzelmi állapotunk, és biztos, hogy mindenkinek van valami szíve vágya, amit nagyon-nagyon szeretnénk. És ha egymás mellé tesszük ezt a kettőt, akkor nézzük meg, hogy amit nagyon-nagyon szeretnénk, azért mit adnánk oda abból a hálacsomagból, és nem baj, ha semmit, az sem baj, hogyha van olyan, amit odaadnánk, de talán ezzel a két oldallal egy picit tudjuk jobban látni azt, hogy tényleg van miért hálásnak lenni.
És ezt megérzi az ember, akkor szerintem már könnyebb lesz beépíteni más dolgokat is, vagy akár szüneteket beépíteni. Nekünk ez lehet, hogy akár nekem középkorúként ezt még tanulnom kell jobban, mert ugye ez egy újdonság, más volt az, amikor elkezdtem ugye a munkafronton dolgozni, de hogy ezt másképp is látják, Alma, a fiatalok, van egy kutatásuk önöknek, ők már azért jobban lázadnak, ez a bizonyos kiégés szó, ami már megint csak Zitától elhangzott. Ezt ők már máshogy kezelik jóval.
Abszolút igen, és a kulcs az pont itt van, hogy önök azt mondják, hogy hát ezt tanulni kell baby boomer generációban, X generációban. Az Y-nak már csak-csak megy magától, de valójában az a nagy különbség, hogy a Z generáció ezt már tudja. Azt, hogy én legyek magamnak az első, hogy az legyen a fontos, hogy nem work-life balanszom legyen, hanem life-work balanszom legyen.
Ezeket hiszen majd mondjuk magyarul is, mert
igen,
idősebbek
tehát,
hallgatnak
munka,
bennünket.
A munka-magánélet egyensúly, ez nem munka-magánélet egyensúly, hanem magánélet-munka egyensúly legyen, hiszen az életem az az enyém, azt én élem a nap 24 órájában, és az, hogy abból 8 órát, 10 órát, 12 órát dolgozok, az egy kiegészítője az életemnek. Úgyhogy ezt ők így ebben a gondolkodásban élnek és dolgoznak, ami szerintem egyrészt irigylendő, másrészt meg egy ilyen fontos pont, amit így jó megtanulni tőlük, akár így, hogy beleteszem a határidőnaptáramba magamat, akár úgy, hogy jól megfigyelem őket, és megpróbálom ezt ellesni, mert segít abban, hogy a soft life az megjelenjen bármilyen korosztályban.
De ön is most mondja, hogy 10-12 óra, hogy azért vannak például akár az üzleti világban a helyzetek, hogy ennyit kell dolgozni, itt még nehezebb akkor. Belecsöppen ebbe egy fiatal, akkor mit tud mondani, hogy igen, én lázadok a kiégés ellen, mit tudok tenni?
Sok mindent egyébként. Egyrésztről a fiatalabb generációnak a felfogása a munkáról az inkább az, hogy a munka legyen elvégezve, legyen megoldva a feladat, és hogy ő ezt meg fogja csinálni. Az, hogy mondjuk egy adott irodában kell ülni, 8 órát, 10 órát, 12 órát, az kevésbé lesz a prioritás, és ők ezt rugalmasan tudják alakítani. Tehát, hogyha nekem a kutyámat el kell vinnem 3:30-kor állatorvoshoz, akkor el fogom vinni 3:30-kor, és nincs kétség afelől, hogy egyébként a munkámat be fogom fejezni. Tehát ilyen megszakításokkal, azzal, hogy balanszba teszik ezt az egészet, egyébként el lehet érni, de már azzal is, hogyha a munkaközi szüneteket arra használjuk, hogy nem a stresszelünk tovább, azon, ami az elmúlt egy órában történt, hanem akkor nem tudom, kapcsolódunk szeretteinkhez, olyan kollégáinkhoz, akikkel így jóban vagyunk, akkor az ki tud zökkenteni egy picit abból, hogy ez a 10. órám, és bizony nehéz.
Ez a fontos, hogy zökkenjünk ki, mert amit mond, hogy 3-4 mondjuk felállok, elmegyek. Ugye most már sokkal többen, akár a pandémia óta tudnak home office-ban dolgozni, egész más a rendszer, nagyon sokan lettek szabadúszók, úgy osztják be az idejüket, ahogy éppen mondjuk szeretnék. De ez nem feltétlen mindenki tudja azért megcsinálni, írta egy kedves hallgató Anna, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon monoton munkám van, 8 órán keresztül egy mozdulatsort ismételgetek, a teljes elbutulást azzal próbálom kerülni, hogy fejben olvasok. Van jó pár regény, amit szinte szó szerint tudok, úgyhogy megalkottam a fejemben, a saját fejemben a hangos könyvet. Ez egy nagyon érdekes, hogy rájött saját maga, ugye a képességei alapján, hogy mit tudna csinálni. De Zita, ide tartozik az is, hogy nemet mondunk. Az is, hogy határokat húzunk az életünkben.
Abszolút ide tartozik, és még az önismeretnek az a része, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami bennünket feltölt, és tényleg, meg egyébként itt a delegálás, a mi generációnknak nagyon nehéz delegálni feladatokat, ez is egy picit a nemetmondáshoz is tartozik, hogy mi azt gondoljuk, hogy csak az jó, amit mi elvégzünk, és annak úgy kell lenni, ahogy mi végezzük, de hogyha látjuk azt, hogy tényleg tudunk delegálni, nekem például ezt is évekig tartott megtanulni, ugyanúgy, mint azt, hogy bekerüljek a saját határidőnaplomba, és tényleg ez egy ilyen tanulási folyamat volt. Ugyanígy valóban, hogy felismerni azokat a határokat, hogy meddig tudok úgy dolgozni, nekem ez nagyon nehéz egyébként, ez a nemetmondás, főleg egy segítő szakmában szerintem, amikor tényleg ott van valaki, aki segítségre szorul, és ez mindegy, hogy milyen segítő szakmáról beszélünk, de valóban a saját magunk érdekében ez fontos. Én annak idején láttam még a szülővárosomban egy olyan fogorvost, aki a város legjobb fogorvosa volt, és reggel nagyjából 6-tól este 10-ig dolgozott, éjjel-nappal, és még az ismerősöket berakta ez elé és azután, tehát, hogy tényleg így gyakorlatilag a fogászati székben töltötte az életét, és volt egy évben egy hét, amikor elment nyaralni, meg egy hét, amikor elment síelni. Ez azt gondolom, hogy a túl sok példa, tehát a túl sok oldalnak a példája.
Alma, vajon azért ezekre a piac az hogyan reagál? Tehát a munkavállalók azért ezt hogy látják? Nem a munkavállalók, a munkáltatók igazából hogy látják, hogy mi harcolunk valamiért, egyre jobban látszik a piacon az, hogy ez megvalósítható?
Látszik, abszolút. Egyrészt az otthoni munkavégzés, ahol lehetséges, azzal azzal az eszközzel tudják felvenni a rohamot, meg a tempót, illetve azzal is, hogy próbálnak rugalmasan hozzáállni a munkakörökhöz, meg a munkaidőkhöz, és tényleg mondjuk a projektalapú munkavégzést, és értem ezt úgy, hogy munkaviszonyban, de hogy az elvégzett feladat legyen a fontos, hiszen azt ők is látják, és ezt minden kollégám, HR-es kollégám látja, hogy az Z-generáció, Y-generáció jelenléte, most már jönnek az alfások, a legidősebb alfások 16 évesek, tehát már diákmunkában velük is lehet találkozni. Ez ad egy olyan feladatot, amikor ehhez idomulnunk kell, és azt is szépen látjuk legnagyobb örömünkre, hogy a többi generáció tanul tőlük, például nemetmondást, például határhúzásokat, és muszáj erre felkészülniük, úgyhogy picit rugalmasabbak igyekeznek lenni munkaidőben, munkavégzés helyében, ez abszolút megjelenik, illetve abban is, hogy hogyan dolgoznak együtt ezek a kollégák.
De érdekes, hogy ugye volt egy jelenség régebben, ami a kimaradástól való félelmet jelentette, ugye, hogy ez is fordulni látszik, Alma?
Talán igen. Azt tudom erre jól mondani, hogy a Z-generáció nagyszerűen felismerte, az ő határhúzása ott van, hogy látja azt, amit egyébként én is Y-osként csinálok, meg a szüleim, nagyszüleim csinálnak, hogy hát ebbe ki lehet égni ebbe a munkába, és én ezt nem szeretném. Tehát én úgy építem fel, úgy keresem a munkámat, hogy nekem ez a prioritás, és hogyha ezért kimaradok valamiből, az egyrészt nem zavar. Másrészt van egy olyan sztereotípia a Z-generációval, hogy nem szeretnek dolgozni, meg hát különben is ugye nagyon sokat ugrálnak, meg váltanak munkahelyeket, és a kutatásunk is azt mondja, hogy ha egyébként látnak karrier perspektívát, akkor gyakorlatilag 7-8 évet tudnak egy munkahelyen dolgozni, és szeretnének, és nekik nagyon fontos az, hogy legyen jelentősége a munkájuknak. Tehát ami igazán fontos, abból ők nem maradnak ki. Csak abból maradnak ki, ami nekik egy ilyen felesleges tényező, például, hogy csak azért üljek ott az íróasztalon mögött, mert még nincsen 17:30, és még nem mehetek haza, mert addig szól a munkaidőm. Abból kimaradnak, örülnek neki, de abban a munkavégzésben pedig igenis részt vesznek, aminek értelme van, haszna van, társadalmi szerepe van.
És egyébként az egészségre azért látható, hogy milyen hatással van a túlhajszoltság, ugye? Zita beteg emberekkel is foglalkozik, életmódtanácsokat ad, tehát ez tipikusan minden napot van a praxisban.
Abszolút, és a nagyon beteg embereknél én rengetegszer láttam azt, hogy sőt, még amikor a kórházban dolgoztam, akkor is, hogy benne a kórházban, a kórházi ágyon, vagy a nővérpultban dolgoztak, mert hogy nem lehet ezt abba hagyni, vagy van valami, amit meg kell csinálni. Én sokszor vitatkoztam a pácienseimmel ezen, hogy van most fontosabb dolog, mint a munka, és tényleg azt látom így az elmúlt 28 év tapasztalatával, hogy azok, akik tudtak változtatni, és ki tudtak ebből úgy ugrani, hogy vagy más jellegű munkát, vagy másképpen hozzáállni, vagy valóban ezeket az örömforrásokat behozni az életbe, ők meggyógyultak. Aki pedig benne maradt, beleragad abba, hogy csak a munka, és tényleg csak ez számít, ott sokkal nehezebb és sokkal lassúbb ez a folyamat.
Ugye hát ott vannak ezek a bizonyos kék zónák, ott igen, is bebizonyosodott, igen, ugye, igen, hogy igen. Egyfajta életvitellel azért ez mégiscsak jobban kiküszöbölhető. Mit mértek még? Mire voltak kíváncsiak a fiataloknál, Alma?
Arra nagyon kíváncsiak voltunk egyébként, hogy ők hogyan és milyen típusú állásokat keresnek. Erre nagyon kíváncsiak voltunk, hogy akkor tényleg igaz ez a sztereotípia, hogy akkor így gyakorlatilag instant tovább állnak, vagy akár az, hogy a fizetés kevésbé fontos nekik, és ezek nem igazak. Tehát a fizetés az ugyanúgy, mint minden generációnak nagyon fontos, az Z-generációnak is. Ami a legnagyobb különbség is megjelenik, az náluk az, hogy a munka tényleg egy ilyen kiegészítés az életüknek, és nem pedig az életcéljük, amíg mondjuk az idősebb generációknál, vagy más generációknál fordítva van, tehát a munka az életcél. A legérdekesebb mutatószámok, amiket láttunk a kutatásban, nekem legalábbis azok voltak, amikor azt kérdeztük, hogy mi az, ami neked szorongást jelent a munkahelyeden? Ez volt a kérdés. És itt felsoroltunk egy csomó mindent. Bizonytalanság, leépítésektől való félelem, visszajelzések, hiánya, kiégéstől való félelem. Az Y-generáció és a Z-generáció nagyon sokat bejelölt ezek közül, vagy többet. Tehát ők vállalták, hogy mi az, ami nekik nehézség. Egyébként a kiégéstől való félelem például egy szorongató tényező náluk. A baby boomer generáció, ugye ők azok, akik a nyugdíjkorhatár előtt vannak pár évvel, és előttük 15 évvel vannak az X generációsok, ők azt mondták, hogy szorongás a munkába? Nekik? Hát olyan nincs. Hát ezt nem lehet vállalni. Ennek a korosztálynak ezt nem lehet vállalni, azt kell mondanunk, hogy mi a munkáért vagyunk, és ezt a képet építjük fel saját magunkban, és ez egy nagyon érdekes dolog. Leginkább azért, mert szerintem az, hogy soft life-ban tudjunk élni, és hogy jobb legyen a munka-magánélet, vagy hát magánélet-munka egyensúlyunk, ahhoz az első lépés az lenne, hogy őszinték vagyunk magunkkal is, és azt mondjuk, hogy igen, nekem ez fontos.
Igen, de azt gondolom, hogy tényleg a munkáltatóknak, a cégeknek is változtatni kell, írja egy SMS író is, hogy itt Magyarországon, például Dániához képest teljesen ellenkezőleg itt a túlóra, a stressz, és konkrétan ezt írja, hogy egy gyarmat vagyunk, szóval remélhetőleg, hogy azért a munkáltatók is felismerik mindezt, de ugye amikor azt mondjuk, hogy egy lassú életre vagyunk hivatottak, és ezt jó lenne élni, Zita, akkor itt azért ez egy tévedés, hogy nem lassúságról beszélünk, ugye, hanem a jelenlétben valami elmélyüléssel élni, vagy hogy lehet ezt megfogalmazni?
Igen, talán a lassulás az olyan szempontból például a légzésünknek a lassítása, hogyha elkezdünk tudatosan lélegezni, tudatosan kilélegezni, vagy például a jóga, a csikung, ezek a keleti mozgásformák, vagy egy meditáció, de ami szerintem nagyon-nagyon fontos, egy picit visszacsatolva itt a fogorvos példájára, hogy ez nem elég, hogy egy évbe kétszer egy hétre elmegyünk, hanem ezeket a mindennapokban, vagy a minden hetekben, hónapokban be kellene építeni. Én azt szoktam mondani így a pácienseimnek, hogy első körbe próbáljuk meg azt, hogy minden héten legyen valami, amit magunkért teszünk, és ebben nem lehet olyan, hogy sütök süteményt a gyerekeimnek, hanem valami, amit így magamért teszek, valami, ami örömöt ad, és aztán utána persze a haladó szint az, amikor minden nap van valamilyen örömforrás.
De ne egybe akarjuk ezt egy kupacként, hanem ha szépen apránként, akkor ezek majd jönnek egymásra rétegként, ugye?
Igen, bár én azt gondolom, hogy a boomerek és az X-generáció, tehát a mi generációnk abszolút hajlamos arra, hogy ez mindig így háttérbe kerül, tehát hogy amit nekünk tanulni kell, és a Z-generációsokból zsigerből jön, nekünk ezt tanulni kell, hogy igen, akkor van egy ilyen betervezett program.
Egy percünk marad hátra, de muszáj Almától megkérdeznem, hogy akkor úgy fogalmazhatunk, hogy az öngondoskodás felértékelődött, és e felé megyünk?
Abszolút, igen. És ugyanitt megismételném azt, hogy öngondoskodás az is, amikor a 12 órás műszakunkból 10 perces szünetünkben nem tovább stresszelünk azon, ami az előtte lévő órákban történt, hanem kimegyünk a levegőre, és azt mondjuk, hogy de szépek a fények, vagy milyen jó, hogy itt lehetek. És a jelenlét, a tudatos jelenlét, az, hogy érzem az arcomra a szellőt, látom a szememmel azt, hogy itt van előttem a fa, vagy a bármi, vagy kapcsolódok egy kollégámmal, akivel nem munkahelyi beszélgetést folytatok, az is ugyanúgy számít, és ezeknél a kis lépéseknél kell elkezdeni szerintem.
Örülnék, ha tudnánk folytatni valamikor ezt a beszélgetést, ez egy felütés volt ahhoz, hogy tényleg elgondolkozzunk az életünkön. Köszönöm szépen. Itt járt nálunk dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, életmód tanácsadó, terapeuta, és Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője és HR business partner. Köszönöm szépen még egyszer. 9:30 van, kedves hallgatóink, a híreket hallják 2 percben Bordi Andrástól.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en haltak meg, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban magyásznapot tartanak. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán dróntámadások. Jazanyban 3 meghaltak és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és Kaszpi tenger fölött. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre, járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét az egyik déli régióban. Itthon hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk ma, délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósik Lári.
9:50 múlt 2 perccel az időjárás jelentés után legyen egy kis klímaváltozás. A katasztrófa akkor következik be, amikor a Föld a fejünkre olvassa mohóságunkat. Ezt a mondatot az idén 100 éves David Attenborough világhírű angol természettudós és dokumentumfilmes Egy élet a bolygónkon című könyvében olvashatják. És úgy tűnik, hogy ez a kijelentés egyre közelebb kerül hozzánk. A klímaváltozás már a 19. század közepén elkezdődött, és mára annyira felgyorsult, hogy a mindennapokban is érzékelhető. Az előrejelzések gyorsuló felmelegedést valószínűsítenek a következő évtizedekben, és Európán belül Magyarország kiemelt helyen szerepel. De vajon mi vár ránk a hőhullámok, aszályok és extrém viharok mellett, és hazánk hogyan készül mindenre? Az elmúlt hetekben mért 27 fokos hőmérséklet vajon előszobája mindennek? Erről is beszélgetünk hamarosan meghívott vendégeinkkel. Előtte azonban Győr és Grác közösen vesz részt egy új, határon átnyúló, hőségtűrő városok projektben, amely a klímaváltozás és a hőhullámok egészségügyi határaira keres megoldást. A programban a Széchenyi István Egyetem, egészségügyi és szociális intézmények, valamint a két város önkormányzata működik együtt. Az a cél, hogy a városok jobban felkészüljenek a nyári extrém hőségre. Több árnyékos közterületet, zöldebb városi környezetet, hősítő megoldásokat és egészségvédelmi intézkedéseket dolgoznak ki. A részletekről dr. Somogyi Angélát, a Győri Széchenyi Egyetem egészség- és sporttudományi karának dékánját kérdezte Gárdonyi Eszter.
Mit foglal magába, illetve hogyan lehet ezt így megközelíteni, hiszen gyakorlatilag most már minden várost érint az, hogy jobban kell tűrni a hőséget.
Pontosan ez a fő probléma, amiből kiindultunk. Grácz keresett meg minket, a projektnek a fő tulajdonosa az a gráci önkormányzat, és magyar oldalról pedig a Széchenyi István Egyetem egészség- és sporttudományi karát képviselem, én mi vagyunk a projektben, illetve az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győrben. És a közös problémából indultunk ki valóban, hogy mindenkit érint az, hogy a nyári hőség az olyan problémákat okoz, főleg az idős korosztályban, amivel mindannyian küzdünk Európa szerte. Számtalan kutatási előzmény van erre vonatkozóan. 2022-ben kiemelkedő volt a hőhullámoknak a intenzitása, gyakorisága is, és ezzel összefüggésben a haláleseteknek a gyakorisága is. Ez teljes egész Európára jellemzően kimutatható. Ezért valamit tennünk kell, és azóta évről évre növekszik az átlaghőmérséklet is, tehát tényleg egy lineáris összefüggés mutatható ki. Napjainkig úgy, hogy Grazban is azt érezték, hogy lépnünk kell, ez egy nagyon komoly társadalmi egészségügyi probléma. Mi is ezt gondoltuk. Az egyetemen már egy ideje kutatjuk ezeket a kérdéseket, úgyhogy kutatási előzményeink is vannak erre vonatkozóan. Szívesen kapcsolódtunk így a projektbe kutatási oldalról, illetve az ESZI Győrben pedig, aki a megvalósításban fog tudni majd részt venni, a segítségére lenni a projektnek, szintén a bőrén érzi gyakorlatilag nap mint nap ezt a problémát, hiszen 1500 időst érnek el napi szinten. Tehát ők meg a gyakorlati oldalról tapasztalták ugyanennek a negatív hatását.
Itt arról van szó, hogy egy kicsit az egészségvédelem, a megelőzés, a támogatás a legérzékenyebb korosztálynak?
Így van, pontosan erről van szó, hogy az életminőséget tudjuk javítani. Az idős korosztály a fő célcsoportunk valóban, de azért itt még hozzá kell tenni, a projektben szerepelnek egyéb érzékeny csoportok is, mint a kicsi gyerekek, illetve a krónikus betegek. Hát időskorban meg hát ez összeadódhat, ugye a probléma, ami megterheli a szervezetet, tehát a hőguta, azt tudjuk, hogy egy életveszélyes betegség. Ez a nagy hőség esetén ez gyakori sajnos, hogy mindenféle neurológiai és egyéb problémákat is okoz. Prevenciót, illetve edukáló anyagokat tervezünk.
De az időseknél az is gond, hogy nem is nagyon isznak. Valahogy nem szeretnek, vagy elfelejt.
Ez pontosan így van. A projektben részünkről 8 kutató vesz részt. Az egyikük orvosként éppen ezekre az életmódbeli táplálkozási, folyadékfogyasztási szokásoknak a felmérésére irányul az ő kutatási területe. Pont ezt fogja vizsgálni, hogy mennyire fűszeres az az étel, amit mennyire sok folyadékot fogyasztanak, milyen időközönként történik meg mindez, mit tudnak egyáltalán tenni, ha rosszul vannak, kinek szólnak, a hozzátartozó mennyire van képben abban, hogy hogyan tud segíteni akkor, hogyha baj van. Tehát edukáló anyagokat készítünk, tehát olyanokat, amik kézzel foghatóak és majd használhatóak lesznek, illetve a projektnek a része klímavédelmi szaktanácsadók képzése is, amit az egyetem fog biztosítani, tehát kimondottan olyan szakembereknek a képzése, akiknek ez a fő profiljuk lesz.
Ugye 30 hónapon tart maga ez a projekt. Hova szeretnének eljutni? Mivel lennének elégedettek?
Akkor lennénk elégedettek, hogyha olyan kutatási eredményeik lennének akkor, de ezt biztosra állítom, hogy lesznek, amelyek nem csak publikációban és a tudományos asztalon fognak megjelenni cikkekben, hanem gyakorlatba átültethető tanácsok, valódi segítséget, nyújtó tanácsokat, illetve eredményeket fogunk tudni felmutatni. Ilyen kiadványok születnek majd, és valóban a környezet tudatossága ennek a korosztálynak az emelkedni fog, ezt mérni is fogjuk. Tehát a kezdeti belépési, betegforgalmi adatokat, a környezettel kapcsolatos tudást, a klímával, hőséggel kapcsolatos tudást, és aztán a beavatkozásunk után, a 36. hónap végén, 28. szeptemberében pedig majd a változásokat fogjuk mérni. Ugyanolyan kutatási metodikával dolgozunk majd, mint Grazban, tehát össze is fogjuk tudni hasonlítani, hogy igaz-e az, hogy az osztrák időseknek magasabb a környezettudatossága, ami ez egy hiedelem, vagy valóban van valóság alapja, mint a hazai időseknek, és hová tudunk eljutni majd. Náluk, illetve nálunk, tehát összehasonlítható eredményeink lesznek.
SMS számunk, tehát 0-30-9666, írjanak, üzenjenek, önök mitől tartanak leginkább a klímaváltozás kapcsán, és mit tehetünk egyéni és társadalmi szinten, erről beszélgetünk most. Itt van velünk dr. Kovács Erik, a Klímapolitika Intézet vezetőkutatója, és Donka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Köszöntöm önöket. Szeretettel itt nálunk. Sokat foglalkozunk mostanában ezzel a témával, de talán még mindig nem eleget. Végeztek önök egy kutatást a klímaváltozás kapcsán. Mit vetít ez a kutatás előre?
Nem csak egyet, hanem nagyon sok kutatást végeztünk. Igen. De amit ugye, amiért most behívtak ide a stúdióba, ez gyakorlatilag az, hogy milyen a közeljövőben mi várható Magyarországon. Ezt már ebben a stúdióban is, meg nagyon sok helyen már elmondtam.
Nem baj.
Tehát, hogy sajnos a globális felmelegedés tágabb értelemben pedig az éghajlat fokozatos változása az egyre gyorsuló tendenciát mutat. Ugye most bele lehet vinni a klímapolitikákat, a globális klímapolitikákat, ugye ez ennek a következménye, tehát az emberi kibocsátásnak, az üvegházhatású gázok kibocsátásának a következménye, de sajnos nem azt látjuk, hogy egyébként, hogy lassulna, vagy belassulna, vagy egyáltalán leállna maga a felmelegedés, hanem sajnos gyakorlatilag majdnem mindegyik szimuláció a klímamodelleken azt mutatja, hogy ez a egyre intenzívebbé válik a következő évtizedekben, illetve sajnos Európában már így is ugye a Kárpát-medence gyakorlatilag az első háromba tartozik a legkitettebb régiók közé. Ez továbbra is megmarad, és sajnos a világon is ugye a hatodik legkitettebb régió, és úgy látjuk, hogy ez a probléma csak egyre rosszabb lesz itt a Kárpát-medencében.
És ahogy mondja, hogy Kárpát-medence, ugye ott vagyunk, tehát akkor Magyarország is jócskán fókuszban van, hogyha valami ilyesmiről beszélünk, tehát mint veszélyeztetett térség, és ha igen, akkor leginkább miben?
Igen, ugye azért szoktuk mondani, hogy Kárpát-medence, mert az ég alattnál nincs a határ, tehát nincs határok, és ugye mi benne vagyunk a Kárpát-medence kellős közepén. Hát, ha megnézzük, hogy mi miért vagyunk fókuszban itt Magyarország szempontjából, először is azt tudni kell, hogy a Magyarország három éghajlati terület határán fekszik, a kontinentális, mediterrán, illetve az óceáni éghajlat. A klímaváltozás következtében a téli fél évben egyre inkább az óceáni behatás jellemző, tehát egyre enyhébbek a telek, egyre csapadékosabbak, bár most ugye volt egy-két év, amikor az átlagnál kevesebb csapadék hullott, de egyre csapadékosabbak, egyre kevesebb hóval. A nyarak viszont nagyon szélsőségesek, egyre több a hóhullám, egyre több a forró nap, a hőségnap, egyre korábban is egyre később fejeződnek be egyébként, egyre több a trópusi éjszaka, és sajnos a csapadék egyre hektikusabb a nyári időszakban, és ami nagyon fontos, hogy egyre elhúzódóak a száraz időszakok. Ezek így nagyjából így, amiket így nagyon röviden össze tudom foglalni, és itt talán a legnagyobb veszélyt, hogyha az emberi egészséget nézem, azok a hőhullámok. Illetve, hogyha megnézem a vízgazdálkodást, vagy megnézem a mezőgazdaságot, akkor pedig az aszályok. Hát, ha belegondolunk, 2020 óta eltelt 6 év, most lassan már a hetedik is befejeződik, na most a felénél vagyunk, és ebből a nagy része az átlagnál szárazabb volt.
Hát igen, valahogy így olvastam a tanulmányukból, hogy az elmúlt 30 évből 23 évben fordult elő aszály Magyarországon. Ez
közepes
azért elég jelentős.
Közepes vagy súlyos aszály. Sőt, hogyha megnézzük a továbbiakban, a következő évtizedeket 2050-ig 20-ból az országnak a középső és a keleti részén, tehát a Duna-Tisza között Tiszántúlon átlagban 13-15 év lesz aszályos, 2050 után pedig 17-18 év lesz aszályos. És az a most már az intőjel, hogy már a Dunántúl is, ugye eddig általában a Dunántúlban 20 évente 3-4 alkalom volt gyenge vagy közepes aszály, most ez a következő időszakban már a Dunántúlon is meg fog jelenni. Nem olyan mértékben majd, mint a Duna-Tisza közén, illetve a Tiszántúlon, de az aszály ott is meg fog jelenni. Ugye, ami nagyon fontos, hogy Magyarország egy nagyon kicsi ország, így 93 ezer négyzetkilométerrel a többi nagy országhoz képest, de mégis egy olyan helyen fekszünk a Kárpát-medencében, hogy rendkívül változatos maga az éghajlati képe. Rendkívül változatos. A Dunántúlon évente, most csak így kerekítve fogok beszélni, kb. 150-200 milliméterrel több csapadék hullik, mint az onnan pár száz kilométerrel lévő Alföldön.
Hát igen, nagy kérdés, igen, hogy miért szárad ki ott Magyarország középső és keleti része, hát igen, mert itt egészen más a helyzet.
Meg mindennek a kulcsa a talaj, ha csak a mezőgazdaságot nézem, mindennek a kulcsa a talaj. A talajokba, és most kicsit kinézünk Európába, hogyha megnézzük Közép-Nyugat, illetve Közép-Európát, 2018 óta extrém deficit van a talajnedvességben, illetve a vízháztartásban. De egészen Franciaországtól Ukrajnáig, ezt látjuk. Tehát nagyon extrém deficit van a talajnedvességben. A talajvízszintek egyre lejjebb süllyednek. Magyarországon is van olyan, egyébként 5-6 méterrel lejjebb található a talajvízszint, mint például 20 évvel ezelőtt. Illetve ami még nagyon fontos, még például 20 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt Magyarországon a legnagyobb problémát, a mezőgazdaságban az egyik legnagyobb problémát a belvíz okozta, ma már az aszály okozza, gyakorlatilag a belvíz eltűnt. Ugye ez korábban meg lehetett oldani. És most nincsen annyi csapadék visszapótlás, az elmúlt években nem volt itt, a 20-as években nem volt annyi csapadék visszapótlás a téli időszakban sem, hogy annak a nagy része visszatöltődjön a talajokba. Extrém problémák vannak, ez főleg a természetnek köszönhető, illetve a környezeti változásoknak, de természetesen ide vissza kell menni a 19.-20. századig a folyószabályozásokig, amikor a korábbi ártéri területekről ugye bevezették, nagy esősővé tették, tehát az a lényeg, hogy szűkítették a folyóknak a medrét, minél gyorsabban kimenjen az országból. Na most az a lényeg, hogy a tájban valahogyan meg kell tartani magát a vizet. De az nem csak a víz megtartása múlik, és akkor azt hiszik, az csak a víz megtartása múlik. A talaj javításon is kell. A talajok nem csak nálunk, hanem gyakorlatilag a fejlett világ nagy részén rendkívül rossz állapotban vannak. Nem történt a talajnak, a szerves anyagnak a visszapótlása, nem történt úgy meg, ahogyan az a mezőgazdasági termelésben.
Igen, csak azt gondolom, ugye nem vagyok szakember, hogy ez sem történhet egyik pillanatról a másikra, persze. Akkor most akár a mezőgazdaságot is át kell alakítani ahhoz, hogy más termeszteni? És ez ahhoz igazodni, ami most kialakult?
Én nagyon sokszor járok gazdaembereknek előadást tartani, illetve velük közösen workshopolunk, és ami korábban ez nem szerették, hogy ezt mondom, de most már egyre inkább elfogadják, és ők is azt látják, hogy Magyarországról nagyon sok fajta kultúra ki fog szorulni. Például a Duna-Tisza közén, és a Tizántúlon 30-40 év múlva olyan, hogy a jelen fajta kukoricák nem fognak megteremni. Tehát az nem fog megteremni. Aztán ott van a napraforgónak a jelentős része, ki fog szorulni. Burgonya jelentős része, ki fog szorulni. Helyette majd jönnek majd új fajták.
De mi például?
Hát már most is megjelentek egyébként, és ezt tudom, hogy sokan még mindig nevetnek ezeken a dolgokon, de a mediterrán fajtáknak nagyon jó lesz majd az ország. De tényleg nagyon jó lesz. Tehát a mezők, vagy éppen ott vannak a rövid tenyész idejű fajták, több búzát fogunk majd termeszteni. Ugye a búza az még a nagy aszályos időszakok alatt, vagy előtt még be lehet a nagy részét aratni. Hát majd abból is több lesz a szójabab, több lesz a száraz rizs, stb. Tehát ezek megjelennek majd a mediterrán fajták. Hát Magyarország most már Európa nyertes nagyon sok termelünk, például az olivabogyóból. De ott van a Bács-Kiskun, Békés megyében, Csanád-Csongrádban narancs, citrom, a mandarin nagyon jó minőségben termel. Én is mutka az egyik budapesti piacon csongrádi narancsot vettem. Tehát, és nagyon jó
igen,
volt az íze.
Igen, ezekhez még azért mondjuk hozzá kell szoknunk. Mint ahogyan a lakosságnak is, ahhoz, amit mondott, hogy például ezek a hőhullámok mennyi gondot okoznak. Mert Imre, önöknek ezeket meg kell tudni oldani, felhívni a figyelmet. Ugye, hogyha csak abból indulok ki, hogy mondjuk már május 1-től tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez is akkor kitolódik? És több van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, és ahhoz képest most?
Nyilván mi nem a klímát kutatjuk, hiszen erre vannak szakemberek, ahogy hallottuk.
De reagálni kell rá?
Reagálni kell rá, így van. Ugye itt két dolgot hoznék be a klímaváltozás vagy időjáráshoz kapcsolódó beavatkozásokhoz szólva. Az egyik az az, hogy a tavalyi évet, hogyha nézzük, akkor csak a vihar okozta károk, az csak nem 11 ezer olyan beavatkozást igényeltek a tavalyi évben, amelyek a szélsőséges, illetve lokális viharok megjelenéséhez társult. Ugye mindenki emlékszik, hogy 2025. júliusában két napon keresztül több olyan ciklon érkezett, amely komoly beavatkozásokat jelentett több megyében, több városban, és azt is lehet látni, hogy a közel 11 ezer beavatkozásnak a 80% az kidőlt fák miatt történt, ugyanakkor egy jelentős szám jelent meg akár az ingatlanokban okozott károknál, ahol be kellett avatkozni. A másik része, ahogy mondta is, az a szabadtéri tüzeknél jelentkezik, illetve ott érzékeljük azt, hogy a megjelenő, kialakuló szabadtéri tüzek nagysága, tehát területi nagysága az jelentősen változott. Éppen ezért például erre úgy reagáltunk, illetve úgy reagálunk, hiszen jelen pillanatban is folyamatban vannak eszközbeszerzések, hogy évek óta például az erdőtűzoltására olyan speciális járművek beszerzését kaptuk akár uniós támogatással is, amelyek nehéz terepen tudnak nagyobb kapacitású oltóanyagot szállítani. Ugye mindig azt kell tudni, hogy a szabadtéri tüzek oltása a legköltségesebb, illetve a legnehezebb, hiszen nem áll rendelkezésre a helyszínen oltóanyag. Igen. És például mondjuk akár a légi felderítést is ide sorolnám, amely már évek óta jelen van a katasztrófavédelem kötelékében. Nem csak idehaza, hanem a nemzetközi segítségnyújtásnál is például ezt nagyban tudtuk a tűzterjedésének modellezéséhez használni.
És van is önöknek akár egy ilyen veszélyeztetettségi térképe, ahol lehet előre látni dolgokat?
Veszélyeztethetségi térkép ugye elsősorban a megjelenő, jelenlévő olyan dolgok, akár az ár- és belvízi veszélyeztetettséggel kapcsolatban természetesen állnak rendelkezésre ilyenek. Ugyanakkor mi a meteorológiai előrejelzésekre tudunk úgy támaszkodni, hogyha mondjuk kialakul egy olyan katasztrófa, most azt mondom, hogy több napon keresztül akár egy szabadtéri tűzoltás, amelyre azért volt is példa az elmúlt években. Ilyenkor nyilván a meteorológiai jelenség, mint olyan, milyen szél fújja, hogyan tudja segíteni a tűz terjedését, tehát és hogyan tudjuk mi megakadályozni. Nyilván ez elengedhetetlen, de ugyanúgy elengedhetetlen, amikor egy szélsőségesebb, hosszantartó, akár lokális vihar jelentkezik, amelyre szintén volt példa, akár itt jégesővel tartított nyári felhőszakadás, illetve vihar. És természetesen az időjárási jelenséghez még van egy olyan plusz történés, amely elindult ugye április elsejével a hazai tavakon a viharjelző rendszer, ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy mondjuk az emberek biztonságban érezzék magukat. És még egy gondolat, az előző beszélgetésben hallgattuk, hogy az öngondoskodás szerepe mennyire értékelődik fel. Hát én azt hiszem, hogy a mi esetünkben is, tehát hogy hogyan lehet megelőzni egy nagyobb viharkárt, illetve hogyan készüljünk fel arra, hogyha mondjuk indul a nyári szezon, akkor a nyaralásunk is biztonságban legyen.
De akkor például erre is felhívják a figyelmet, hogy kell viselkedni, akár egy hőség kapcsán, akár egy villámlás kapcsán, extrém helyzetek, áradás, és még sorolhatnám?
Így van, a katasztrófavédelem honlapján a magatartási szabályok különböző katasztrófa típusokra le vannak vetítve. Tehát mondjuk most az elkövetkezendő időszakban, az előttünk álló hétvégén kisebb zivatarok várhatók, amelyek ugye nem kizárt az sem, hogy mondjuk viharos széllökések lesznek, így mindenképpen fontos az első öngondoskodás, hogy kövessük nyomon az időjárás előrejelzést. A másik pedig, hogy a ház körül minden olyan teendőt végezzünk el, akár a vízelvezető árkok, csatornák tisztítása ilyenkor elengedhetetlen, illetve azok a kihelyezett esetleges kerti bútorok, kisebb tárgyak, amelyeket könnyen felkaphat a szél, amely további károkat tud okozni. Ha ezt betartjuk, akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy biztonságosabban, mert hiszen nincs kizárva, nyilván 99%-ban megtettünk azokat a dolgokat, amelyek kell neki tudunk vágni azokra az előttünk álló órákra, vagy akár napokra, hiszen elhúzódó csapadékzóna vagy vihar is lehet.
De ugye ma már többször említettük, hogy extremitásokra is számítani kell, ezt önök bírják kapacitással? Kell, hogy többen legyenek? Kell, hogy egy kicsit máshogy gondolkodjanak?
Maga a szervezeti felépítés az lehetővé teszi azt, hogy akár plusz erők, eszközök átcsoportosítása is megtörténhet, és azért azt se felejtsük el, hogy visszakanyarodva mondjuk a hőségre, hogy tavaly 27 napig tartó hőségriasztás volt érvényben, ez több alkalommal másod, illetve akár a harmadfokú hőségriasztást is jelentette. Ilyenkor nyilván az idősek, egyedül élők, betegekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és akkor még a klímaváltozáshoz, vagy az időjárás okozta károkhoz, figyelemfelkeltéshez hozzátartozik az is, hogy mondjuk egy hőhullám kapcsán, tavaly például június 26-án volt a legtöbb szénmonoxidos riasztásunk, aznap 27 olyan esethez kellett kimenni, ahol valami visszáramlás, illetve egy légdugó okozta probléma miatt keletkezett, hiszen ugye a szénmonoxid mindenki a fűtési szezonhoz köt ide egész évben jelenlévő folyamat, a gázüzemű vízátfolyós vagy nyílt láng a légő vízátfolyós melegítők is tudnak ilyet okozni. Mondom, június 26-án tavaly 27 olyan alkalom volt, ahol a légáramlat nem volt megfelelő a hőség miatt, hiszen a kéménynek a kürtője az sokkal magasabb hőmérsékletű volt.
De jó, hogy ez szóba került, mert ez egy nagyon fontos információ, hogy erre folyamatosan figyeljünk, és nem csak télen kell ezeket itt ellenőrizni, amikor ősztel találkozunk, és erre felhívjuk a figyelmet. Szóval nagy a meleg. Ugye a hírek szerint, az előrejelzések szerint, és Kovács Erikhez fordulok, megtriplázódhat a 35 fok feletti napok száma. Ugye itt említettünk, hogy ez a múlt nyár is, már múlt nyára is jellemző volt, szóval minek nézzünk elébe, most már majd hetekre ennyi fok lesz?
Én mindig megpróbálok egyébként úgy megfogalmazni dolgokat, hogy az ne legyen ilyen alarmista, tehát ne az legyen, hogy mindenki végrendeletet írjon, tehát ami nagyon fontos, hogy az tény is van, ugye ezt ugye évek óta, sőt, most már talán két évtizede mondják a kutatók, hogy mi várható. Azt láthatjuk, hogy ha csak maradjunk itt a forró napoknál, ezek a 35 fok fölötti napok Hát ezek egyre gyakoribbak lesznek. Ugye a hőség napok, amikor 30 fok fölé megy a hőmérséklet, amikor azt szoktuk mondani, hogy kánikula van, hát ezek egyre gyakoribbak, egyre hosszabbak, az ehhez kapcsolódó hőhullámok pedig egyre intenzívebbé válnak. Így is már nagyon erősek a hőhullámok, de ez még tovább fog majd növekedni, és sajnos a legpesszimistább forgatókönyvek szerint például a nyári időszak az áprilistól októberig tartó időszakra fog kihúzódni, tehát teljes egészében kihúzódik. Ez ugye ez gazdaságnak se jó, az emberi egészségnek se jó, és ami nagyon fontos, a környezetünknek se jó, mert gyakorlatilag a környezetünk nem erre van itt beállva a Kárpát-medencében. Tehát ez biztosan így lesz, hogyha ezek a mostani melegedési tendenciák, illetve tendencia folytatódik, illetve még tovább gyorsul a felmelegedés, és most úgy tűnik, még tovább fog gyorsulni egyébként a felmelegedés.
Mert mit jósolnak most, bocsánat, hogy közbeszólok, szóval mondjuk 2050-ig, hogy hova jutunk el, hogy több fokot is tud?
Hát ugye, ami nagyon fontos, hogy az a cél, hogy a 2100-ig másfél fok alatt tartsuk a globális hőmérséket emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest. Na, hát a másfél fokot azt most már az elmúlt években elértük, persze még nem tartósan léptük át, de ez hamarosan megtörténik, a tartós átlépés. Tehát ezt a másfél fokot ezt elfelejthetjük, mert ez biztos megtörténik. A 2 fok is biztos meg fog történni. Tehát, hogy eddig azt úgy gondolták, hogy ha meg is történik, akkor 2060-70 után fog, most már úgy látjuk, hogy 2040-es, 50-es évtizedben ez is megtörténhet. Tehát a 2 fok is. Most azon kell gondolkodni, hogy 2 és 3 fok alatt megáll a hőmérséklet emelkedés. Ugye a Kárpát-medencében másfél-kétszeres a hőmérséklet emelkedése a globálisnak, ez azt jelenti, hogy nálunk itt nyilván nem 2 meg 3 fok lesz, ahol már nálunk már ugye megvan az 1,7 Celsius fok, hanem nálunk olyan 3-4 fok, de akár 5 fokos hőmérséklet emelkedésre is kell számolni. Hát ezt gondoljunk bele, hogy másfél fokos hőmérséklet emelkedésnél ennyi szélsőség van, akkor mi várható majd egyébként 4 meg 5 fokos hőmérséklet emelkedésnél? Tehát ez mindenki nagyjából úgy ki tudja arányosítani, hogy mennyivel szélsőségesebb lesz az időjárás néhány évtized múlva. És még az előbbi hőséghez visszatérve, a trópusi éjszakák, amikor nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ez egyébként az egyik legnagyobb teher az emberi szervezetnek, nem tud felfrissülni éjszaka. Tehát azzal, hogy utána pedig mindenki légkondit szereltet be, avval egyébként ugye az energiarendszert terheljük, a költségeinket növeljük, illetve ami nagyon fontos, a környezetünknek se teszünk túl jó, de hát ugye muszáj. A jövőben tehát mindenféleképpen fel kell készülni arra, hogy a szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek, növekedni fognak, egyre intenzívebbé válnak télen, nyáron, ősszel, tehát minden évszakban. De én mindig el szoktam mondani, ebben szoktam megnyugtatni az embereknek, hogyha megfelelő a sérülékenység csökkentésünk, megfelelően alkalmazkodunk, tehát adaptálódunk, akkor hát akkor se lesz nagyon jó, de kevésbé lesz rossz, mint hogyha nem tennénk semmit sem.
Ugye közben írja egy hallgató, hogy a kertünkben régen barack cseresznye volt, most már kivit, citromot, lájmot termelünk, úgyhogy elkezdődött ez a kis kertekben is. Imre, mondjuk vészhelyzetekről hol tudunk tájékozódni? Vannak applikációk? Ez is nagyon fontos, hogy mi képben legyünk.
Természetesen fontos, és nem csak Magyarország számára, hanem az Unió számára és a lakosság tájékoztatása, a katasztrófavédelem, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást évek óta fenntartja. Ez egy ingyenes applikáció, mint Android, mint iOS rendszerre. Itt időjárással kapcsolatos előrejelzéseket is megkaphatnak, tehát gyakorlatilag személyre szabható maga a beállítás, akár területi alapú, illetve lokális alapú, magát a szűrést a felhasználónak kell beállítani. Minden magatartási szabályt azért nem is kezdtem elmondani, hiszen minden katasztrófa típusra az pedig a katasztrófavédelem.hu oldalon mindenki megtalálja.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltak és erről beszélgettünk. Ez egy inkább figyelemfelhívás volt, hiszen nagy ez a témakör, de mindenképpen érdemes tudni azt, hogy például mi vár ránk idén nyáron is. Kovács Erik és Dóka Imre volt a vendégünk. Most pedig kalandozzunk, menjünk vissza az időben az 1920-as évekig, és ismerkedjünk egy akkor divatos tánccal.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Amikor 1921-ben megérkezett Magyarországra a Simmi, senki sem hitte volna, hogy a groteszk mozdulatok ekkora vihart kavarnak. Ez a különös jazztánc, amely egy amerikai varietéből indult világhódító útjára, pillanatok alatt térdre kényszerítette a hazai szalonokat és báltermeket.
Simmi ma a táncok fenkő csúcsa, már a csecsemő is mindet nyúzza, egyenesen erre jött hozzánk a pap,
A színházi élet beszámolói szerint a budapesti éjszakában, a vidéki városokban, sőt még az apró falvakban is mindenki ezt az új, erotikus lüktetést akarta megtanulni. Cipernovszky Kornél, jazzkritikus.
Minden újságírt kisimű verseny, minden egylet és különböző rétegek, különböző bálok elképzelhetetlenek voltak nagy simi orgiák nélkül.
A simmi népszerűsége azonban nem maradt válasz nélkül. A hatóságok és a konzervatív körök fiatalságra károsnak és erkölcstelennek minősítették az új divatot. A simmi láz mögött egy sokkal nagyobb folyamat állt, a jazz globális térnyerése.
Első sajtóhírek azok, amik eljutottak a magyar olvasókhoz, azok a londoni, párizsi, nem sokkal később berlini mulatóknak a jazz őrületéről szólnak. Ez egy olyan divat, ami nem csak Magyarországon és nem csak Európában, de ma azt mondanánk vírusszerűen terjedt el az egész világon.
A jazz megjelenése alapjaiban forgatta fel a régi rendet, ez feszültséget szült a hagyományőrzőkkel, különösen a cigányzenészekkel.
A cigányzenészek magukat a magyar nemzeti kultúra őrzőiként definiálták, és ebben a társadalom többségének támogatására számíthattak. Ebből a pozícióból, hogy őket a kedvenc kávéházaikból, éttermeikből, bálokról kiszorítja a jazzband, ez egy nemzetellenes tett volt.
A jazz végül nem rombolta le a hagyományokat, hanem új szint vitt beléjük, megnyitva az utat egy olyan zenei világ felé, amelyben a tradicionális értékek és a modern hangzás már jól megfért egymás mellett.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
Mindjárt a krónikával folytatjuk, de miről is hallhatnak még a mai műsorban? Színes virágok, amelyek szebbé teszik a tavaszt és a lelkünkre is hatnak. Ilyenek a tulipán, a nárcisz és a jácint. De hogyan gondozzuk a virághagymákat? Kertészeti rovatunkban ma is Bozsik gazda ad hasznos tanácsokat. Aztán a siker kulcsa az élmény alapú programokban rejlik, vagyis egy jól felépített interaktív családi nap nem csak szórakoztat, de közösséget is épít.
Addig néha jó lenne egy kis kikapcsolódás, hogy munkán kívül találkozzunk, beszélgessünk. Hiányzik az embereknek szerintem, legalábbis nekem hiányzik.
De mi motiválja a cégeket arra, hogy családi napot szervezzenek? Mennyire üzleti, stratégiai lépés mindez a vállalatok részéről? Ma van a család nemzetközi napja. 10:30 után ezzel a témával várjuk Önöket. Most negyedórás krónika a folytatásban, a stúdióban Ciparusz Éva és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban a tegnapi légi támadás áldozataira emlékezve.
Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat.
Változékony időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok.
Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet, 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak. Ukrajna szerte szinte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat.
Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán dróntámadások. Jazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le, 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi tenger fölött.
A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalja átér dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna a légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávov orosz nagykövetet.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nem Kárpátalja lehetett a célpontja az Oroszország által szerdán végrehajtott dróntámadásnak.
Siklósi Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a drónok Ungvár és Szolyva közelében csapódtak be, utóbbinál az energetikai infrastruktúrát érintette a robbanás. Hangsúlyozta, a magyarországi orosz nagykövet bekéretése gesztusnak tekinthető a kárpátaljai magyarok, Ukrajna és az Európai Unió felé, ami azt jelzi, hogy az újonnan megalakult magyar kormány elítéli a támadásokat és az unióhoz igazodó politikát tervez folytatni. Hozzátette, a háborúzó felek stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastruktúrát támadják. Ez ukrán részről orosz olajkikötőket, Oroszország esetében ukrán szállítmányozási központokat és energetikai létesítményeket jelent.
Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat.
A finn fővárosban reggel órákra leállították a repülőtér forgalmát drónfenyegetés miatt. Napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani.
Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy az egyik déli régióban növelték a fegyveres erők készültségét.
Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek kiemelt témák voltak. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Xi Jinping azt közölte, Irán nem kap fegyvereket Kínától.
Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államok. Részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól.
Szuverenitásvédelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrotsky elnökkel is találkozik.
Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a szolidaritás mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vakóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni.
Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudom megmondani. Mi ezt mondtuk még a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke mielőbbi megteremtéséhez.
Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát. Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszelben egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. A brüsszeli vezetés közölte, hogy Magyarország még az augusztusi határidő előtt megkaphatja a segítség teljes összegét, a hiteleket azonban nem. A bizottság magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küld Budapestre a jövő héten, hogy a kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen. Magyar Péter a május 25-i héten látogat a belga fővárosba, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a befagyasztott források kifizetéséről és az azokhoz kapcsolódó politikai megállapodások megkötéséről. Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
Az évelei adatok alapján fellendülés van a gazdaságban, a költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány. Ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kata adózásra jogosultak körét.
Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabály alkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki.
Szlávik János a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították a hantavírus egy speciális, Dél-Amerikában honos, rákcsálók által terjesztett variánsát, amelynek rendkívül magas 40%-os a halálozási aránya. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman életüket vesztették, többen karanténba kerültek. Az infektológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed, a hajó zárt terei ugyanakkor alkalmas környezetet biztosítottak a fertőzéshez. Hozzátette, a hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa, azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit ne akadályozom meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járvány góc vagy járvány kitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben sérült meg.
Hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést.
A rendszerhiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon, a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél már minden sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik. Árokba sodródott egy autó a 22-es főúton Récsák térségében a 2-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Baleset történt a 3-as főúton 60 belterületén az 59-es kilométernél. A forgalmat megállították, kerülni helyben önkormányzati utakon keresztül lehet.
Fővárosi információk következnek.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé, a Nagyenyed utca után a belső sávban egy sáv járható, lelassult a haladás. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4:11 van, és a folytatásban kertészkedünk. Tulipán, nárcisz, jácint, ezek a legnépszerűbb tavaszi hagymás növényeink, amelyeket már ősszel érdemes elültetnünk, ha azt szeretnénk, hogy tavasszal színesebbé tegyék kertjeinket. De hogyan gondozzuk ezeket, és mit tegyünk az elvirágzásuk után? Bozsik gazda már megérkezett, előtte azonban hallgassuk meg Zsoldos Barnabás riportját a hagymás virágokról.
A virágos kiskertekben a tulipán, jácint, nárcisz már elvirágzott, de azt gondolom, hogy ilyenkor is van tennivaló, hiszen a hagymákat kezelni kell, hogy hogyan és mi módon. Ezt kérdeztem a Nyíregyházi Tulipa Kft. Tulajdonosától, Krajnyák Csabától.
Igen, a koratavaszi hagymásoknak lassan lejár a ideje. A legkésőbbi fajták még május közepe végén is virítanak tulipánból, de javarész már ilyenkorra elvirágoznak. Hogyha meg akarjuk menteni a hagymákat, a legjobb dolog, amit csinálhatunk, hogy hagyjuk a hagymát természetes úton visszaszáradni. A virágokat, főleg a tulipánból érdemes elvirágzás után kitörni, hogy a magképződést megakadályozzuk a növényeknél.
Nem vágni, hanem törni.
Vágni, törni, mind a kettő megfelelő lehet. Lényeg, hogy ne legyen már a virágnál a bibéből kialakuló magtok a virágon, hogy a tápanyag ne a magképződésre menjen el, hanem a virághagymának a növekedésére. Szoktak még ilyenkor is utánpótolni tápanyagot, de igazából a növény zöld felületéből a tápanyag visszaáramlik a hagymába, és amikor visszaszáradt teljesen a növény, akkor ki kell szedni a hagymákat, megtisztogatni, és következő szezonig hűvös, száraz helyen tárolni. Nem ömlesztve, nem vödörbe, nem nagy mennyiségbe, hanem amennyire lehet szétterítve, pincébe. Fontos a virághagymának azért, hogy már ekkor elindul a virágképződés a virághagyma közepébe, és kialakul, hogy következő évben elültetve újra virágozzék.
Ez érvényes mind a három gumós virágra, amit mondtam, hogy tulipán, jácint, nárciszt.
Így van, mind a háromra egyformán érvényes, és még azt kell tudni, hogy nem szabad megspórolni azt, hogy ősszel elültessük ezeket a hagymákat. Kell nekik a virágzáshoz nem csak ez a nyári szárazon tartás, hanem a téli hideg hatás is, hogy újra virágozzanak. Tehát aki elfelejtette ősszel elültetni, és majd tavasszal a fagyok után úgy gondolja, hogy elülteti, majd jó lesz még akkor, annak sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár a növény ki fog hajtani, de nagy valószínűséggel virágot nem fog hozni.
Nincs olyan, hogy később hozza a virágot.
Rá következő évben. Ha mégis elfelejtette elültetni télen, és már kopog a föld, akkor még van egy apró trükk, egy olyan 5-6 fokon hűtőben legalább 6-7 hétig tárolva kialakul benne a virágképződmény, hogy utána a tavasszal elültetett hagyma még jó esélye virágot fog hozni.
Ja, a kertészetben beszélünk. Mi az, ami most virágzik, amiért érdemes betérni? Mostanában volt esemény, ha gondolok a ballagásokra, az anyáknapi ünnepségre, mi az, ami most kuriózumként említhető?
Kuriózumnak semmiképpen sem mondanám, de a kertészetek nagy többsége most bizony a főszezonját éli. A kerti növények, értem ez alatt a balkon növények, a muskátlik, a petóniák, illetve az egynyári növények, a büdöskék, a cukorbegóniák ültetési szezonja az most van. A kertészetek többségében most kell, hogy elinduljon a szezon, remélhetőleg innentől már abszolút jóra fordul az idő, és nem lesznek éjszaka nagy hidegek. Ezen felül a késő tavaszi koranyári virítós cserjékre lehet odafigyelni, például a hortenziák, a bukás hortenziák, sláger növények ilyenkor.
És ahogy említettem önöknek, Bozsik gazda már megérkezett, folytatjuk tulajdonképpen azt, amiről eddig szó volt, a folytatásban is a virághagymát. Kedves Jóska, mit jelent az, hogy hagymás, gumós, vagy éppen hagymagumós? Ezeket valahogy összemossuk.
Szerbusz Klári, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nehéz megszólalni, mert rendkívül jó beszélgetést készített Zsoltos Barnabás kollégánk, tényleg szakszerűen, abszolút ABC-ben. És ilyen nagyon fontos ez a teljes életciklus, amit el is mondott kertész kollégánk, hogy ugye a hideg hatás, hogy összeültessük el, és amit kérdez, hogy hagymás, gumós, hagymagumós, ugye ez morfológiailag, kertészetileg a felépítését mondja el a növénynek, és hát ugye például a vörös hagyma, ugye minden házi asszony ismeri kedves hallgatóink közül is, vagy hát ugye férfi hallgatóink is, hogyha szeretik a szalonnát hagymával, ugye buroklevelekből áll, tehát ez a felépítését mondja el, ugye a tulipán, jácint, nárcisz, azok ilyen növények, ugye a gumó, ugye a legismertebb gumós növény a burgonya, burgonyagumó, és ugye például a kardvirág az hagymagumós, amely tulajdonképpen érdekes, hogy mintegy ötvözés kombinálódott a hagymás növények bizonyos tulajdonsága meg a gumósoké.
Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, ami elhangzott az imént összeállításban is, hogy ne felejtsük el, és időben ott legyen a földben. Tehát nem feltétlen kell tudnunk, hogy melyik gumós, hagymás, gumós, csak tudjuk, hogy hogyan működnek. De azért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen helyre ültetjük, ugye? Tehát mondjuk kezdve a tulipánnal, amit nagyon sokan szeretnek, annak mi a jó? Hova tegyük?
Igen, az az érdekes, ugye változik a klímánk. Nagyon érdekes, hogy ugye a holland növénynek gondolnánk így, mert olyan holland nemesítők elárisztják világszerte a piacot a tulipánnal. Ez ősi ázsiai növény egyébként, és érdekes, hogy az 1500-as években olyan győzhetetlen padisaknak, mint egy szent növénye volt, és Kósa professzor úr mondta, híres botanikus, hogy csodálatos Ázsiában látni ilyen tulipán mezőket. Ezt csak azért mondtam így bővebben, mert ahonnan származik, ugye olyan klímát kéne nekünk is biztosítani. Most ugye egyre nagyobb a szárazság, most borzalmas tényleg az aszály, a légköri aszály és a légköri szárazság, és ugye ilyenkor minél korábban virágzik, annál inkább könnyebben átvészeli ezt az időszakot, mert egy természetes, ugye az életciklus természetesen visszahúzódik, és ahogy hallottuk is a remek beszélgetésben, amikor már visszahúzódott és záródott teljesen a hagyma, akkor persze érdemes azért kitűzni valami kis pálcikával, hogy meg is találjuk, illetve vannak ilyen nagyon szép kis hagymás gumós növényeknek való tálcák, amik lukacsosak, és abba belerakva úgy be lehet ültetni a föld alá, hogy akkor az egészet ki tudjuk emelni.
De mondjuk ez jó ötlet, igen.
Igen, hogyha mondjuk a ló tücskök és a cserebogár pajorok nem találják meg előbb, mert mondta olyan kertész kollégám, hogy így tette el, aztán semmit nem talált, mert sajnos nagy volt a fertőzöttség a kertben, a kártevőtől. Uh-huh.
Közben egy hallgató azt írja, hogy sosem szedtem fel a nárciszt és a jácintot, ezeket a hagymákat, és mégis évek óta szép nála a kertben.
Az szívből gratulálok, mert ugye fiókhagymákat hoz, de azért biztos jól csinálja a kedves hallgatónk, hogy nitrogén, foszfor, kálium. Ugye nitrogén a növekedésért, foszfor, kálium a virágképződésért felelős, és ugye ahogy jönnek ezek a kis fiókhagymák, ugye annyira sokan lesznek, sűrűn lesznek, hogy egymás elől elveszik a tápanyagokat. De itt akkor kedves hallgatóknál még van elég tápanyag, de ugye a szakirodalom, meg mind ahogy hallottuk is a beszélgetésben, azért érdemes 3 évente fölszedni, meg ha látjuk, hogy nagyon sűrűsödik, hogy tényleg jól érzi magát, de például érdekes, hogy a medvehagyma, ami szintén egy hagymás növény, de ugye ehetjük is, de egyébként virágával is nagyon szépen díszít, ha jól érzi magát, akkor elterjed. Ugye például a medvehagynának egy ilyen árnyékosabb hely kell, de a tulipánnál például, tehát az bírja, mint ugye ázsiai növény, tehát bírja azért a, ha szabad így mondanom, a gyűrődést.
Igen, hát ez fontos, meg hogy az is, hogy igazából ma már beszélünk arról is, hogy nem csak szépíti a kertet egy-egy növény, hanem akár ehető növényekről is beszélünk. És itt a tavaszi virágok, ahogy soroltuk, hogy nárcisz, jácint, tulipán, ezek között van, ami mérgező. De ez nekem is újdonság volt, hogy a tulipánból főznek akár szirupot, meg salátát. Nem biztos, hogy az is mindegy, milyen tulipán, mert hogy nagyon sokféle van, ezerféle.
Igen. Nagyon érdekes, egyik kedves hallgatónk üzente, hogy a vaddisznók is rendelkeznek ezzel az ismerettel, hogy melyik mérgező, érdekes, hogy ösztönösen, tehát, hogy az összes tulipán hagymáját megették a vaddisznók, viszont a mérgező jácintot ott hagyták. De egészen döbbenetes. Persze sokszor van az, hogy például a vaddisznókra a kajszibarack magjában lévő cián másként hat, mint az emberre, Pénzes Béla professzorunk mondta el, hogy a vaddisznók megtámadták a kajszi barackost, és kimagozzák a barackot, és a barackúst ott hagyják, viszont a barackmagot elropogtatják, és ugye a barackmag belsejét megeszik. De ugye Hollandiában egy híres tápláléknövény szakértő, Margaret Roberts is a szakácskönyvében leírta, hogy lehet enni, illetve érdekes módon a nagy ínség idején a II. Világháborúban ettek tulipán, de nagyon veszélyes, ugye a hóvirág is nagyon mérgező, a jácint is, tehát ugye, mint akik hallgatnak minket, édesanyák, nagymamák, nagypapák, szülők, hogy nagyon fontos, hogy a kisgyerekek, unokák, akik ugye nem is rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, ne fogják meg, vagy nehogy a szemükhöz nyúljanak, mert könnyen begyulladhat. Ugye élethalál kérdés, hogy a gyöngyvirágot, meg a medvehagymát ne keverjük össze. Ugye ez a csodálatos gyöngyvirág, ki gondolná, hogy mérgező növény.
Hogyha például a tulipánt nem tudjuk szabadföldbe úgy ültetni, hogy egy kertünk nincsen, de van egy balkonunk, van egy kis teraszunk, akkor cserébe is kinő és szépítheti a teraszunkat? Ha igen, akkor ott mi a teendő? Mit tegyünk a cserébe? Kell-e valami extrém dolog?
Hát igen, tehát a tulipánnak nincsen külön olyan talajigénye, mondjuk, mint az áfonyának, hogy mészkerülő lenne, vagy a hortenziáknak, hogy azok is ugye mészkerülő növények. Tehát egy általános virágfölbe, jó vízgazdálkodású földbe, tehát amelyik ugye jó meg is tartja a vizet, ugye ezt tőzeggel szokták elérni, mert a tőzeg jobban tartja, és akkor egy ilyen tápdús talajban, habár ugye ez kicsit becsapós, és ahogy itt hallottuk a beszélgetésben is, hogy a virágrügy képződés nagyon fontos, hogy étel-ital legyen bőven, mert akkor képződik benne virágrügy, mert egyébként tényleg annyi energia van egy-egy jól fejlett hagymában, hogy ő abból elvirágzik, de lehet, hogy úgy megsínyli, hogy következő évben nem virágzik, és nagyon fontos volt ez a hideg hatásra, szeretném kiemelni, amit hallottunk a beszélgetésben, hogy a hideg hatás nagyon fontos, fontos, mert anélkül nem fog virágozni majd csak jövőre, hogy tréfásra mondta kertész kollégánk.
Ezeket a hagymákat milyen mélyre ültessük egyébként? Aki kezdő, annak ez is fontos, hogy aztán nehogy túl mélyre menjen, mert akkor lehet, hogy ki se fog hajtani, ki se fog nőni.
Igen, vagy úgy, mint a hagymánál, ugye a friss zöld hagymánál, hogy a minél mélyebbre ültetjük, akkor az a jó benne, hogy hosszú lesz a fehér része, de ez ugye hagymás virágoknál nem előnyös. Nagyon érdekes, tehát amekkora a tulipán, vagy egyáltalán bármelyik hagyma, amekkora méretű, kétszer olyan mélyre kell ültetni. Uh-huh, tehát, hogyha mit tudom, 5 centi, akkor 10 centi mélyre. Ugye a krókuszokat, vagy gyöngyvirágot, de ugye ezek őszi ültetésű növények, tehát azokat, ugye, mivel sokkal kisebbek, akkor elég 4-5 cm mélyre ültetni.
Még egy praktikus dolgot mindenképpen megkérdezek, hogy hogyan vásároljuk ezeket a hagymákat, és értem ez alatt azt, hogy mire figyeljünk oda, amikor ott van, hogy az biztos, hogy egy életképes virág hagyma-e, amit majd időben elültetünk.
Igen, tehát most nagyon szépen díszítik a kollégák, ahogy rajta van a képe, és ugye nagyon sokszor átlátszó nejlonzacskóban, a lukacsos nejlonzacskóban, hogy ne fulladjon bele, tehát ugye azt nézzük meg, hogy nehogy penészedjen. Ugye a vörös hagymánál is, vagy a fokhagymánál is tudjuk, ugye a házi asszonyok is ezzel találkoznak, vagy bárki, aki szereti a hagymát, hogy ugye lehetnek különböző gombás betegségek rajta. Tehát azt nézzük, hogy szép, egészséges, ilyen jó benyomást keltsen a hagyma, amikor megvásároljuk.
Így van, akárhol is vesszük, de mi a teendő, hogyha elvirágzik egy ilyen növény? Hagyjuk ugyanúgy ott a földben?
Ez nagyon fontos volt, amit hallottunk, hogy le kell törni vagy vágni a magkezdeményeket, mert akkor hagymára hízik a növény.
De a hagymát ott hagyjuk addig, ameddig.
A hagymát ott hagyjuk, mi teljesen vissza nem húzódik, azt nem szabad, hogy a levelet levágjuk róla. Tehát azt meg kell várni, amit teljesen záródik, visszahúzódik. Lehet, hogy nagyon furcsa, de nem szabad, mert vannak ilyen tanítások, hogy akkor vágjuk le, de azzal nagyon megszegényítjük a növény. Minden tápelemet vissza kell, hogy szedjen magába, megerősödjön, és akkor szokták mondani, amikor a gyerekek végeznek az iskolával, akkor felszedjük, és majd szeptember, amikor mennek, akkor érdemes elültetni.
Így van, ez a praktikus, és ez a fontos, hogy ezeket betartsuk, és akkor nagyon szép lehet a kert. Köszönjük ma is a praktikus tanácsokat. Mindjárt 10:30 van, úgyhogy akkor a folytatásban hírek 2 percben Bordi Andrástól.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Elbontották a kordont a Karmelitánál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, Magyarországon ma nincs helye kordonoknak a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több 100 milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel a budai várba. Tovább nőtt a Tiszapárt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg 3-szor annyian, a szavazók 69, még a Fideszre 23%-a voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra. Hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartási rendjéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, délután nyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 17 és 25, késő este 10 és 14 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
11:03, és itt vagyunk egészen 11 óráig. Ma van a Családok Nemzetközi Napja, és ilyenkor a különböző vállalatok is szerveznek olyan programokat a dolgozóiknak, ahol a családjukat is megismerhetik. Trambulin, csillámtetoválás, arcfestés a legnépszerűbbek egy céges családi rendezvényen. Felmérések szerint a hazai és a nemzetközi vállalkozások körében is folyamatosan nő az ilyen programok népszerűsége, hiszen egyre inkább felismerik, hogy a munkahelyi elkötelezettség növeléséhez és a fluktuáció csökkentéséhez elengedhetetlen a lojalitás. És fontos, hogy a munkavállalók megismerhetik egymás családját, és akár barátságok is kialakulhatnak. Munkahelyünk, az MTVA is szervezett már családi napot, volt tánc, kézműveskedés és ismerkedés találkozás a tévéből is ismert mesefigurákkal. Hamarosan a cégek motivációiról, az élményszerzés új trendjeiről beszélgetünk, de előtte hallgassanak meg egy összeállítást, López Brigitta kérdezett járókelőket a témában.
Az önök vállalatánál, vagy ahol ön dolgozik, szerveznek-e családi napot?
Nem, soha. Legalábbis mióta ott dolgozom, még nem volt.
Mennyi ideje dolgozik ott?
6 éve. Addig néha jó lenne egy kis kikapcsolódás, hogy munkán kívül találkozzunk, beszélgessünk. Emlékszem rá, hogy mikor még gyermek voltam, és a szüleim a Csepelvas és Fémüvegben dolgoztak, és minden évben gyereknapok, programokat szerveztek. Nyáron elvittek minket egy hétre a Balatonra nyaralni. Hiányzik az embereknek, szerintem. Legalábbis nekem hiányzik.
És miért nincs ön szerint?
Fogar a főnök. Mivel ő egyedülálló, nem gondolom, hogy ő neki a család olyan fontos lenne.
Munkahelyi dolgozóknak lenne rá igényük? Ön szerint?
Sajnos nem. Mindenki szalad haza, mindenkinek családja van, és mindenki szalad.
Egyéb programok esetleg vannak?
Karácsony összejövetel, igen.
Fiatal vagy, úgyhogy degeznélek. Van-e munkahelyeden családi nap?
Nincsen nálunk. Hát mi alapvetően kis iroda vagyunk, ügyvédi irodába dolgozom. Cserébe úgy gondolom, hogy mindenki tud megfelelő mértékben a családjával foglalkozni munka mellett, tehát elég nyitottak és rugalmasak a munkahelyen. Talán ezért is nincs szükség arra, hogy na akkor külön, mint egy multinál, hogy mi egy nagy család vagyunk, és akkor pizzanak meg ezek. Én nem szeretem ezeket, tehát ez nekem ez kicsit ilyen szemfényvesztés. Hallottam róla, hogy mennyire nehéz az anyukáknak gyereket összehangolni a munkával. Tehát, hogy szerintem ez iszonyatosan nagy kihívás, tehát, hogy időbe beérjön, hogy összehangolt, hogy beteg a gyerek, és nyilván első jobb esetben a család. És talán ez is egy út afelé, hogy a munkahelyek kinyilvánítsák, hogy talán törődnek a családdal, hogy fontos a te családod is, bár ez szerintem inkább abba kéne, hogy megnyilvánulja, hogy rugalmasabbak a hétköznapokban, nem pedig a családi nap.
Hogy ismeritek meg egymást mondjuk a kollégákkal? Eljártok munkaidőn kívül?
Ha kicsit lazább éppen a nyári időszak, akkor tudunk beszélgetni egy kávé mellett, lehet hosszabb az ebédidő, tehát nincs ez a strikt beosztás.
Bármilyen program, akár mondjuk családi nap, vagy bármilyen külsős program szempontja, hogy így válasz munkahelyet?
Inkább az volt a szempont, hogy ne legyen mérgező a környezet. Megfelelő legyen a főnököknek a hozzáállása, és az egész csapat együtt tudjon dolgozni.
A családi nap az szerintem nagyon jó ötlet. Még jobban összehozza a családokat, egymás családját megismernék.
Van-e az ön munkahelyén ilyen program?
Nincsen sajnos.
És lenne rá igénye a dolgozóknak, mit gondol?
Szerintem igen, ez egy jó ötlet.
Jelezték-e már mondjuk a vezetőségnek?
Nem, de ezután fogjuk.
Most lesz pénteken a családok nemzetközi napja. Terveznek-e valamit esetleg a kollégákkal, vagy mondjuk a saját családjában?
Nem, az igazság, hogy én nem is tudtam erről.
Ugye hallhattuk, hogy a megkérdezettek munkahelyén nincsen családi nap, akkor ez csak bizonyos cégeknél, multiknál, nagyobb vállalatoknál jellemző, tehát az adott cég vezetősége döntheti el? Kérdezem ezt már Bányainé Micski Mariannától, aki nemzetközi protokoll, kommunikáció és viselkedés kultúra szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Akkor elhangzott az első
kérdés.
Nyilván ugye az elmúlt időszak a KKV szektor életében nem volt túl rózsás, tehát sokuknak azért legkisebb gondjuk is nagyobb volt annál, bár valóban egy nagyon fontos dologról beszélünk. És mivel ennek a költségvetése nem kicsi, nyilván lehet különböző szinteken gondolkozni, de a költségvetése nem kicsi, ezért inkább a közepes, vagy inkább a nagyobb, a multinacionális cégek tudtak olyan mértékű és olyan nagyságú céges rendezvényeket tartani, ahol valóban az üzenet átmegy, hogy így mondjam.
Pont mondja, hogy üzenet, mert már igen, az is elhangzott öntől, hogy fontos. Tehát, hogy mi motiválja ilyenkor a vállalatokat? Mert azért valahol ez egy stratégiai kérdés, és nem csak arról van szó, amit itt mondtam, hogy a gyerekeknek legyen ilyen-olyan program, ígyunk, együnk, jól mulassunk, sokkal több ez annál, hogyha vállalatokat
abszolút, ez
hisz.
Egy stratégiai, szoktuk mondani, hogy a modern HR-nek, a HR eszköztárának az egyik legmodernebb és leghatékonyabb eszköze a céges rendezvény, hiszen nagyon sok üzenete van, és szerintem azért is fontos, mert ugye ma már nem lehet olyan vállalati közegben létezni, mint 20 évvel vagy 30 évvel, de akár még 10 évvel ezelőtt is. Most már ugye ez az úgynevezett munka és magánélet egyensúlya az, hogy lojalitást építsünk, az, hogy a családtagokat is, és ne csak a munkavállalókat, hanem az ő családtagjukat is lojálissá tegyük a cég felé. Ez nagyon fontos, ugyanis ha valaki sokat dolgozik, ugye kevesen vagyunk, akik 8 órát dolgozunk, sokkal könnyebben elviseli és tolerálja a családtag akkor, hogyha maga a munkáltató a családtagot is figyelembe veszi. Tehát a lojalitás mellett egyébként érzelmi kötődések is a vállalat és a munkavállaló, tehát a munkáltató munkavállaló között, és ugye van egy ilyen nagyon szép magyar szó, ez a CSR, ez a Corporate Social Responsibility, ami azt jelenti, hogy ma már kötelező a vállalatoknak is egyfajta társadalmi felelősségvállalást tenni, és amellett letenni a voksukat, és ebbe beletartozik a céges rendezvény.
Nek hát valahol azt hiszem, hogy ez egy üzenet arról, hogy egyrészt ki ez a cég, milyenek vagyunk, és hogyan bánunk egymással, hogyan bánunk, ugye, a munkavállalókkal. Tehát, hogy igen, itt nem csak azt várjuk el, ugye, hogy mint a robot dolgozzon ide, és mondjuk határidőre teljesítsen, hanem több ez annál, mert ha azt mondom önnek, hogy családok napja van, akkor ez egy kicsit más olvasata is van, hogy a cég családja mindaz, akik ott dolgoznak, és ez egy cég család.
Gyakorlatilag a család, mint olyan értelmezését kitágítja. De hozzá kell tenni, és nagyon-nagyon fontos, hogy azért nem mindegy, hogy ezeket az eseményeket hogy szervezzük, mert ez visszájára is hathat. Tehát érezni fogja a munkavállaló, hogy ez most valóban róla szól, valóban odafigyelt a cég arra, hogy ez olyan legyen, ami segíti ezeket a stratégiai döntéseket, vagy stratégiai elemeket, vagy pedig csak olyan jó, most csináltunk valamit, és akkor elégedjetek meg ezzel.
De akkor tovább megyek, mert akkor, hogyha például egy vezető is részt vesz egy ilyenen, és nem csak, hogy köszön, kezet fog, itt vagyok, megjelentem, hanem része ennek az eseménynek. Akár ha vannak csapatépítő programok, akkor abba beszáll, ott van, vetélkedők, akkor egészen más lesz a nexus közöttük.
Pontosan
ugye?
Rátapintott a lényegre, tehát amikor kivonja magát a vállalatvezetés, mert ez nem biztos, hogy egy személy, vannak tulajdonosok, vannak vállalatvezetők, cégvezetők, vagy akár osztályvezetők, és amikor csak és kizárólag a munkáltatóknak készül valami, az nem hiteles. az nem hiteles, az pénzen meg akarjuk venni a munkavállalónak a lojalitását. 3 perc alatt a hiteltelenségnek a csapdájába fognak esni, de amikor a vezetők, Istenne adja, tulajdonosok, nyilván amennyiben van erre lehetőség, megjelennek ezeken a rendezvényeken, és oda lehet menni hozzájuk, és látszik, hogy emberien viselkednek, és nem, és valóban részt vesznek ezeken a rendezvényeken, akkor ez óriásit tud ütni.
Hát meg olyankor nem vezető és beosztott szinten vannak, ugye? Akkor megélni van. Azt, hogy mi most mondjuk egy csapatban, igen, akár versenyzünk, bármire gondolok, egy sportversenyre, ő ugyanolyan tagja a csapatnak.
Gyakorlatilag az a hierarchia tűnik el ezen a szinten, ami egyébként jó is, hogy van, de vannak szintek, és például ezek azok, amikor jó, ha eltűnik, amikor azt érezzük, hogy megközelíthető egy vezető, hogy lehet hozzászólni, hogy lehet hozzá kérdéseket intézni, vagy esetleg vele focizni, mert azért azt tudomásul kell venni, hogy azért a vállalati munka időben a viselkedésünk teljesen más, mint egy szabadidős közösségbe, vagy szabadidős időben, ez mindenkire jellemző rangtól függetlenül. Tehát amikor meglátjuk a valódi embert, és ez vice versa egyébként, és ugye én is vállalkozás vezető vagyok, és látom és tudom, hogy mennyire másképp viselkednek az emberek ebben a közegben, az igazi énjüket megismerjük, és azért nagyon fontos, hogy ez jól szervezett legyen, mert a kettőnek találkozni kell, a szervezésnek és az embereknek, tehát a munkavállalóimnak az igénye találkozni kell ezzel a stratégiai elemmel.
De mérhető ez? Mérhető ez valamiképpen? Nem biztos, hogy csak számokban, hogy ez sikeres?
Hogyne.
Hogy mi ennek a sikere?
Ezt azonnal látjuk. Ezt szerintem már ott azonnal látjuk. Nyilván lehet kitöltetni különféle kérdőíveket, meg javaslatokat tenni, meg pozitívumokat, negatívumokat, de szerintem, ha valaki odafigyel vezetőként erre, ott azonnal látja, hogy ez sikerült, vagy nem sikerült. Mennyire tudja megnyitni a munkavállalókat, vagy azoknak a családtagjait. Ez szerintem minden rendezvényen azonnal kiderül.
Marianna, folytatjuk itt a stúdióban, de már együtt hallgat ezt a beszélgetést velünk Imre Sándor, aki most telefonon kapcsolódik hozzánk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnök és informatikai karának dékánya. Jó napot kívánok!
Kezdőcsokonom, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nem hiába kapcsolódik most ön hozzánk, ugye? Hiszen önöknél már nem először, hanem második éve megrendezik ezt a családi napot az egyetemen, és holnap is lesz a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban. Meséljen erről. Önöknél ez hogyan néz ki?
Igen, ez most második évben, bár a korona tanszékeinken korábban is voltak családi rendezvények, de amikor megválasztott a dékának, akkor arra jutottam, hogy érdemes volna ezt kari szintre emelni. Ez a program azt jelenti, hogy a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban minden kari oktató, kutató és adminisztratív kollégát várunk családdal együtt. Különböző programokat szervezünk ott különböző korosztályú gyerekeknek. Lehetővé tesszük, hogy a kisgyerekes szülők egy kicsit szuszanjanak egyet, ismerkedjenek egymással is. A gyerekek is nagyon hamar megtalálják a közös hangot egymással, úgyhogy nagyon hangulatosan szoktak eltelni ezek a napok.
Muszáj megkérdeznem, hogy ön is akkor ott van, és beszáll akár egy sport rendezvényen a sportolásba, a játékba? A versenyben?
Természetesen, hát az a dékának vagy bármilyen vezetőnek mindig jó példával kell előjárni. Ugye mi arra is figyelünk, hogy hétközben sportolunk a kollégákkal együtt, és ezzel is a különböző pozícióban levő munkatársak, azok egy egészen más közegben tudnak együtt lenni, és időt hasznosan tölteni. Én nagyon szeretem a különböző mozgásformákat is, úgyhogy...
Akkor ezért a sport, az egészséges életmód, meg hát szerintem igen, az egészséges életmód hozzá is tartozik, hogy megtartsák a jó kondiban akár a tanárokat, akár a diákokat. Viknik, ugye? Nagyon érdekesen hangzik, de közben meg, hogyha a rövidítését összetesszük, ugye, hogy villamosmérnök informatikai kar, akkor már megvan a megfejtés, hogy honnan jön ez a név.
A közismert piknik szavunkat változtattuk. Itt Schultz Robert kollégám, aki ennek a napnak egyébként a főszervezője, az ötlete volt, hogy ezt így vikesítsük, villamoskorosítsuk egy kicsit az elnevezést, és ezzel is egy kicsit sajátos hangulatot, attitűdöt adjunk neki.
Érzik, hogy egyébként ez tényleg ad egyfajta olyan elkötelezettséget, vagy inkább egy szorosabb köteléket az ott dolgozókkal? és nem is feltétlen csak a családjukkal, hanem egyáltalán, hogy másmilyen formában is találkoznak, más dolgokról is tudnak beszélgetni, mint a munkahelyi feladatok.
Pontosan, tehát hétközben azért nagy a hajtás, évközben ugye itt az egyetemen, de hogy kell ebből olyan kilépési pontokat megteremteni, ahol a kollégák azok teljesen más környezetben, teljesen más oldalról ismerik meg a többieket. Tehát akár a zenei ismeretek, hangszerrel való zenélés, a különböző sportokban való kiválóság, ezek mind-mind olyan információk, amik esetleg nem derülnek ki a hétköznapi munkában, de emelik egymás előtt a kollégáknak az elismertségét, és hát a közvetlenség is egész más formában jelenik meg egy ilyen családi napon, mint a hétköznapokban.
Ugye holnap is lesz a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban, hát ez nyilvánvalóan a sporthoz teret ad, de mondana programokat, hogy miről szól azért még önöknél ez a nap, konkrét programokat?
Igen, minden alkalommal van egy ilyen sorverseny jellegű vetélkedő a gyerekeknek, a csapatokat formálunk belőle, illetve a gyerekeknek mindig van valami titokkereső a park területén, aminek a végén kapnak valami kis jutalmat. Természetesen a szokásos kedvelt sportok, foci, pingpong, labdarúgás, íjászat, van lehetőség kézműveskedésre, de vannak egészen villamoska specifikusak, nem tudom, a rókavadászat mennyire ismert, ami egy ilyen rádiós iránymérős, keresős játék, erre is van lehetőség a gyerekeknek.
És hát gondolom az első után felmérték, hogy akkor ez jó, és ez kell, ez hasznos, és jöttek visszajelzések?
Abszolút, nagyon pozitív visszajelzések voltak, és már kérdezték is a kollégák az év elején, hogy ugye akkor idén is lesz, és a létszám is folyamatosan emelkedik, egyre többen jönnek el, nyilván tovább adják egymásnak a kollégák, hogy mennyire jól érezzék magukat ott ebben a körben.
Dékán úr, akkor én azt kívánom, hogy holnap ne essen az eső, érezzék jól magukat, mindenképpen sikeres legyen ez a program. Köszönöm, hogy kapcsolódott hozzánk, és továbbra is itt vagyunk a stúdióban Bányai Némicski Mariannával, és folytatjuk ezt a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor munkahelyet keres valaki, akkor lehet, hogy ez is számít, hogy ilyenek be vannak építve a programba, hogy akkor itt nem csak 8-tól 12 órán, 8-10-12 órán keresztül dolgozni kell, hanem vagy egy felszabadult oldala is ennek.
Biztos, hogy igen, bár azért itt különböző generációkról beszélünk, ugye most majdnem 3 generációval jelen a munkaerőpiacon, és mind a 3 generációnak egy picit más az elvárása. Amit általánosságban látunk, hogy azon túl, hogy nyilván megváltozott a munkáltató felé az igény, de ezek a személyes dolgok most egy picit jobban nyomnak, vagy többet nyomnak a latban. Mik ezek a személyes dolgok? A biztonság, az emberség és a kapcsolódás, a kommunikáció. Tehát az, hogy mennyire elérhetetlen mondjuk például ebben az esetben egy vezető, mennyire a mindennapok része, mennyire tud benne példára lelni egy fiatal. Nyilván az idősebbeknek egy picit másabb az elvárásuk, de hát ugye eljön az a pont, amikor már tényleg azzal a generációval, sőt az utánunk jövővel kell dolgozni, akik teljesen más szempontból közelítik meg az egész munkavállalást. Én gyakorta, sőt majdnem minden nap választok új munkavállalót, és képzelje el, hogy a legfontosabb kérdések egyike az, hogy például ha beüt a COVID, akkor el fogjuk-e őket küldeni. Tehát ugye ez a biztonságérzés, de mondom a következő talán az, hogy mennyire tudok, mivel itt töltöm a legtöbb időmet, hogy mennyire családias ez a hangulat, mennyire tudunk kapcsolódni egymással.
Meg arra gondolok, amikor generációkat említed, hogy itt tulajdonképpen ez egyfajta felmérése is annak, hogy mivel foglalkozik a cég, és lehet, hogy az egyik munkavállalónak a gyermeke azt fogja mondani, hogy most ezt így megismertem, ez tetszik, lehet, hogy elindulok ezen a vonalon, és ilyet fogok választani, tehát ilyen utóhatásai is lehetnek.
Hogyne, természetesen, tehát az elején azért is említettem, hogy a családtagoknak a bevonása az egy nagyon nagy eszköz a lojalitás építésébe, hiszen a családtagok márka nagykövetek is lehetnek. Mert azt mondja, hogy ugye akkor most ezt látom belülről, nekem tetszik a cég, akkor lehet, hogy én is megpróbálok ez irányba, vagy akár ugyanahoz a céghez. Nagyon sok ilyen példa van, hogy két generáció is ott dolgozik egy vállalatnál. Szerintem ettől jobb dolog, és ettől előrelátóbb vállalati döntés szerintem nem is létezik.
Utánpótlásban ez már nagyon fontos, igen. Ugye dékán úr is említett, hogy náluk például a sport van fókuszban. Mennyire fontosak azért új trendek? És itt gondolok arra, hogy például a fenntarthatóság, ami ma már egy nagyon fontos üzenetértékű dolog, hogy ez a nap ilyenről is szóljon.
Én úgy gondolom, hogy akkor jó egy céges vállalati rendezvény, hogyha mindent érint. Érinti a szabadidőt, tud olyat adni, amit esetleg a munkavállaló a saját életébe nem tud elérni. Tehát valami olyan innovatív dolog, de ugyanakkor edukációs jellege is legyen. Mindig kapcsolódjon hozzá egy pici workshop, egy pici, nem, nyilván nem órás előadásokról van szó, de előadás, vagy akár a környezetvédelem, akár bármi, ami most minket körülvesz, az energia felhasználása. Tehát egy picit valahogy mindig próbáljuk meg becsúsztatni az üzenet mellé azt az üzenetet is, hogy nekünk fontos a jövőbeli fenntarthatóság, az innováció, és akár mondom a környezetvédelem is.
Köszönöm szépen, hogy erről beszélgethettünk. Bányainé Micski Marianna, nemzetközi protokoll, kommunikáció és viselkedés kultúra szakértő volt a vendégünk, és hát leginkább arról is beszélgettünk, hogy egy ilyen családi napon nem csak az számít, hogy egy munkavállalónak mi a teljesítménye, hanem az is, hogy ki is ő valójában. És közben a stúdióba megérkezett Cifra Szilvia, köszöntelek szeretettel. Merre mentek holnap? Országjáró, mint ahogy megszokhattuk minden szombaton.
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát, hogyha már itt a generációk összefogása, a sport és az élmény elhangzott az előbb, hát az országjáró holnap ezt kínálja. Egy nagyon különleges, a mi életünkben is egy kicsit más hangulatú országjáró lesz holnap. Bizony. Mert ugye 101 éves Tour de Hongrie nyomába ered az országjáró csapata. Ott leszünk azokon az állomás helyeken, ahonnan holnap elstartol, és ahová megérkezik a Tour de Hongrie, úgyhogy Mohács, Villány és Pécs lesz a három állomás hely, mert hogy a Tour de Hongrie az egy sportverseny, ugye, egy elégpáros körverseny, de mögötte olyan aktivitások, olyan közösségek mozdulnak, megbuzdítják a csapatokat, amelyek az adott települések összefogását is gyönyörűen megmutatják. Na hát a tévében egy-egy villanás, egy-egy helyszín, az országjáróban pedig egy állomás lesz, és érkeznek hozzánk azok a gyerekek, azok a fiatalok, azok az idősek akár, akik egy élőképpel buzdítják a sportolókat, vagy néptáncot lejtenek az út mentén, ahol a kerékpáros verseny elhalad, vagy éppen fúvószenekarral indul nálunk is a műsor, Mohácson azzal fogják buzdítani a csapatot, illetve hát a csapatokat a rajtnál.
Itt most nagyon fontos akkor az, hogy a közösségi összefogásról beszélni, ugye? Holnap is ott lenni.
Pontosan, mert tulajdonképpen a verseny egy remek alkalom arra, hogy az ország, világ, és itt a világ szót hangsúlyozom a közvetítések révén, meglásson egy pillanatot azokból a településekből, amelyeknek az értékeit meg kell villantani. Ugye Mohácsról mi tudjuk a busójárást, ezt is megmutatják a mohácsiak, a hírek szerint Mohácsi busók fogják kísérni egy bizonyos szakaszon a versenyzőket. Azt hát most nem mondom ki egész pontosan, de én úgy éreztem ki a szervezők szavába, hát hogy jó. A busók biciklire pattanak, vagy ott leszünk Villányban, ahol dűlőről dűlőre, ugye a szőlő hegyeken, vagy a szőlő lankákon kísérik majd a kerékpárosokat a helyi közösség tagjai, és hát Pécs, a nagy befutó helyszín, amely ugye a legrutinosabb, már sokadik, nyolcadik alkalommal fogadja a Tour de Hongrie mezőnyét, és hát Pécset természetesen ebben az évben Vazarelli van, 120 éve született Viktor Vazarelli az országjáróban, erről is beszélünk majd, meg persze hát Zsolnai negyed, kulturális negyed programjait is kínáljuk majd, úgyhogy az országjáró megszokott formájába, hogy a művészeket, az értékeket, a gasztronómiát, akár egy zsolnai ihlette süteményt bemutatunk, ott lesz a sport is, úgyhogy egy nagyon lendületes országjárót ígérünk holnap 10-től és délután 14:30-tól, hát az eső nem a barátunk, igen, de mi mindig ott vagyunk, ha esik, ha fúj, mert a versenyzők is ott.
Hát meg szerintem a fanatikus szurkolók biztos, hogy ott vannak, akár esőkavátban, és biciklizni is lehet éppen esőkavátban, mert szerintem ennek egy kicsit az is majd vonzata lesz, hogy talán többen biciklire pattannak, legyen az akár csak egy kemping, pedig kerékpár, egy versenybicikli, de hogy elindulnak, és mint sportolási lehetőség ez ott legyen a családok
hát
életében.
Ezt is kínálja a verseny,
hát köszönöm szépen, hogy esőkabátot vigyetek, igen,
köszönjük.
De érezzétek jól magatokat, köszönöm.
És akkor, kedves hallgatóink, ez volt ma a délelőtt, mert lassan 11 óra lesz a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk, és ma is velünk tartottak. A műsorainkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon, de tudják, hétfőn is lesz délelőtt, beszélgetünk például arról, hogy a terápiás kutyák segítik a hallgatókat a vizsgaidőszakban, a stresszkezelésben, de hogy hogyan működik ez, ezt megtudhatják, hogyha velünk tartanak. Most jön a Krónika, utána a Hely című műsorunk. Én szép hétvégét kívánok mindenkinek. Diósi Klárit hallották.